az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a hangmérnök Antal Rihárd, és ez ittusáé lesz a főszerep, hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János, a magyar válogatott sportszakmai vezetője. És elnézést kérek már, Blanka, előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk túl.
De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt betnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz, Botond?
Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve, és igen, azóta.
Hol kezdtél?
Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta azóta is ott vagyok.
Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak, ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, ha valamit rosszul mondok, 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted, felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre felé, erre a felnőtt mezőny felé?
Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idény, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előrejelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képessége alapján a legjobbak között van a helye.
Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
Melyik számodat érezted a legjobban?
Vagy
a legjobbnak,
tudom,
inkább úgy fogalmazni?
A legjobbnak. Talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
Ott dőlnek el a nagy dolgok?
Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
Nem akarlak sokáig feltartani, hiszen nyarasz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ez az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy 3 első, 2 második és 1 harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető ennél várhat el jobbat?
Szerintem nagyon jól megfogalmaztak, kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődések, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
Na hát akkor Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről 3 éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott, azt gondolom, hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versenyen kapcsolatosan.
Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahova, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
Elvileg.
Elvileg,
igen. Igen, de hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázó mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi 6. tusánk az alkalmazkodás.
A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, bár kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a vívópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jók is a többiek, én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időbe, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyzők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
Milyenek?
Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt egy Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják. És gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél hibázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
Hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt a legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Tehát mindenféleképpen közös érdekünk.
Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar. De hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után. Mondtad, hogy jött a következő számat, nem sok idő van ilyenkor.
Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlenül ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az ócérpályamnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első 2-3 körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, az egy picit már jobban esik.
Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
Neked mennyi a legjobb időd?
29, de edzésem már mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
Innen folytatjuk majd hamarosan Gruzi Bankával és Belák Jánossal a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 méter pillangón a Párizsi EB-n. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna víz szintjének szabályozására. Marad a meleg, nyári idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a Párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richard, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont 8-ként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorson Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamuk után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senánszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben a negyedikként. És női 400 méteres vegyesúszásban Jakül Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba. A diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 cm-es legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt. Szintén az atlétikai EB ma délelőtti programjában kezdte meg szereplését a 10 próbázó Gál Pár Zsombor, aki a második száma távolugrás után a 22. helyen áll.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Dunai fenékküszöb azonnali építését rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett készenlétbe helyeznek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok irányított elsüllyesztésével 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Erről a Paksi atomerőműben tartott kormányülés után számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható. Ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivő védelmi miniszter jelentette be. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az ukrán erők csapást mértek a Novorosszijszki orosz haditengerészeti támaszpontra, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, légvédelmi állomásokat, kikötőhelyeket és a tengeri kikötői infrastruktúrát érte találat. Az ukrán drónerők augusztus 1-e és 8-a között az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajóra mértek csapást a Fekete és az Azovi tengeren. Jelentősen bővítené a hírszerző szolgálatok jogköreit a kormány Németországban. A tervezet szerint a Szövetségi Hírszerző Szolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal jövő évtől online házkutatást is végezhetne, vagyis hozzáférhetne a mobileszközökön, magánszámítógépeken tárolt adatokhoz. A német szövetségi belügyminiszter indoklása szerint erre az Oroszország felől növekvő fenyegetés, valamint a kémkedés, a szabotás és a hibrid támadások veszélye miatt van szükség. Továbbra is zárva van Catania repülőtere Szicílián. A forgalmat legalább este 6-ig korlátozzák, miután az Etna péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kő darabokat lövel. Emellett sűrű lávafolyások törnek elő a vulkán két kráteréből. A járatok egy részét Palermóba irányítják, vagy onnan indítják, de több járatot töröltek.
Közlekedés.
Baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat, mentő helikopter érkezett a helyszínre. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdősita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért, hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe a hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n mondjuk?
Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
Nem veszünk össze.
Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők. Ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
Igen, öt korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken öttusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is. Vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett, ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon, kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat, te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesz Ármisivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültök erre?
Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is a szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott, Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
Hát most Blankának lehet, annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát. Ezt volt kétség a felelő, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebben már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most nincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
Ezt könnyen vette?
Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan mellőled?
Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg milyen őbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberre dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
Mindenki dolgozik az A-vonalban egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb öttusázói lesznek ott.
Hát vagy legfeljebb fogsz egy fakanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
Nem áll messze tőlem, szeretek főzni. Bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
Igazából ezt előtte volna nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beállított bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a 6. tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? mivel lennél elegedett a VB-n ennek tükrében?
Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
Blanka, az ezüstérem?
Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom, hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni, társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabad időm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
Akkor ló csak van.
Ló az van, úgyhogy tereplovaglásokat, azokat nagyon szeretem.
Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Vágyak bennem egyre nőttek, elfelejtem, hogy kölyköd voltam. Hiába hívna a megtört szívvel, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok.
a vet a vágy, és nem mondhatok neked más, a remény csak ha fel ne ad, megvetednék hideg ágyamat.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Köszöntöm mai vendégeinket, Csisztú Zsuzsát, Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és Patai Gergelyt, a Nemzeti Sport szakújságíróját. Hát azt hiszem, hogy jó visszaemlékezni arra, hogy kalapácsötésben tegnap Halász Bence parádés eredménnyel Európa bajnok lett. Most mielőtt beszélnénk erről, hallgassuk meg ezt a közvetítés részletet.
Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Nagy erőnk, Bence, de jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében. És Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot. Nagyon jónak tűnik. 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet. 84 méter, 25 centimétert, jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-at, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003 augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelné. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Novicki, de most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle.
Hát jó volt ezt visszahallgatni, országos csúcs, és a világ idei legjobb eredménye, Halász Bence parádézott, ezt már várta nagyon ő is, de talán mi is.
Jaj, nagyon vártuk, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon régóta kísérem figyelem a Halász Bence pályafutását, azt gondolom, hogy nyilván furcsa dolgot mondok azzal, de szerintem azért nem nagyon lövök mellé, ha azt mondom, hogy az egyik legszorgalmasabb magyar sportolóról beszélünk. Természetesen minden sportoló ezen a szinten szorgalmas. Bencében van valami elképesztő tényleg szakmai alázat, és nyilván szeretett a műfaj iránt, mert ezt másképp nem lehet csinálni. És a közelmúltban volt alkalmam egy hosszú portrét forgatni a Gisztus podcastba, és pontosan azért érzékeltem, vagy éreztem azt, hogy érdemes lenne Bencéhez lemenni, és megnézni azt a szombathelyi dobóese közeget, amiben szerintem van majd másfajta, nem is tudom, szívdobbanás, tehát ott tényleg van egy olyan kémiája az edzés munkának, meg az egész környezetnek, közegnek, ami nagyon jó hat tulajdonképpen őrá is, meg mindenkire, és tényleg hihetetlen a kora reggeli kezdés, a napközbeni tényleg speciális edzés munka, délután a külön erősítés, és tehát órában is elképesztő, meg a napi tömegben effektíve, tehát tonnákat emel be Kalász Bence annak érdekében, hogy a lábaival jól tudjon dobni, mert ezt is megtudtam tőle, hogy dobni jól lábbal kell, tehát hogy ez is egy ilyen szombathelyi specialitás, de hát ehhez a műfajhoz valóban hozzátartoznak a herkules lábak, ahogy ő ezt elmesélte. Szerintem ez nagyon ért, ugye egy nagy változáson vannak túl a Párizs olimpiát követően edzőjével, Német Zsolttal, Német Macával, ugye, ahogy a szakmában nevezik őt. Nagyon sok dolgot egy sikeres út ellenére hajlandó volt Német Zsolt feladni, ugye a Német Pálféle iskolából, hogy elinduljanak egy ilyen, nevezzük így, kísérletezés felé, és egyértelműen látszik, hogy ez beigazolódik. Tehát, hogy olyan fejlődésen, méterekben, nem centikben, méterekben mérhető fejlődésen megy keresztül az elmúlt két évben Halász Bence, ami hihetetlen látványos, és nagyon régóta megérdemelt ugye az aranyérem bármilyen világversenyen. Én hiszem azt, hogy ezzel egy sort kezdett el Halász Bence, ami még majd a világ színpadán is meg fog érkezni, de aminek én különösen örülök, hogy szerintem ezzel a 84-25-tel Katzbergnek üzent. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal több annál, mint sem egy óriási dobás, amivel ugye messze most a mezőny fölé magasodott, hanem szerintem ez egy olyan nagy dobás, amiről azt gondoltuk sokáig, hogy Katzberg tényleg dobásai befoghatatlanok méterekben is, és ne felejtsük el azt a magasságkülönbséget, ami a két ember között van, pár Halász Bence egy apró termető fiú, viszont úgy tűnik, hogy ez mégiscsak befogható, tehát fel lehet vele venni a versenyt, és ez szerintem sikerül is.
Teljesen egyetértek, és ahogy néztem a dobás ívét, beugrott egy pillanat a 2025-ös Gyulai Memoriál, amikor ott ültem a lelátón, és abból a dobásból, amit Zsuzsi is mondott, látszott az, hogy ha valaki ekkorát tud javulni, akkor ott tényleg nem centiméterekben, hanem már méterekben kell mérni ezt a lehetőséget, ami nyilván nem jön össze minden versenyen, ez természetes, de ami ebben az évben nagyon megfigyelhető volt Bencénél, az a stabilitás. Tehát ez kellett ahhoz szerintem, hogy minden versenyen 80 méter fölé jutott, talán egy kivétellel, hogy amikor igazán fontos, és amikor nagyon kell, akkor így összeálljon a dobás. És nyilván ebben az is benne van, amit elmondtál, hogy milyen körülmények között készülnek, és hogy ő is nyilatkozta. Teljesen mindegy, hogy ünnepnap van, hogy esik a hó, hogy 40 fokos meleg, ugyanúgy kimennek, és ugyanúgy minden eshetőségre megpróbálnak a tréningeken felkészülni. És ezen a döntőn is az érződött, hogy több olyan lehetőség is volt, vagy olyan szituáció, ami akár kizökkenthette volna, hogy a dobókör sem volt tökéletes. Volt egy 10-15 perc, amíg állt a verseny. Nagyon sokan a második sorozatban a hálóba dobták a kalapácsot. És aztán ugye jött Hummel dobása, és arra is tudott még reagálni az ötödik sorozatban. Tehát tényleg annyira jó versenyző alkattá érett Halász Bence, hogyha valaki az elmúlt évek alapján nagyon-nagyon megérdemelte ezt az aranyérmet, és tényleg elképesztően szimpatikus volt a nyilatkozata a verseny után, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk és büszkék, mert ez klasszis teljesítmény volt.
Szabados Ármin is mennyit segített például nekinek, engem az fogott meg, hogy dicséri a társat, mert hogy ő bejutott a nyolcba, így egy olyan vetélytársat kiütött pont, aki neki okozhatott volna problémát.
Igen, hát meg a magyar kalapácsvetést, ahogy többször is hangsúlyozta, hogy ez nem csak egyéni szempontból fontos, hanem önmagában nyilván a klubnak, az edzői stábnak, illetve egész Magyarországnak. Nagyon érdekes volt, hogy ezt is elárult, hogy az edzői karban ezt mondogatták egymásnak, hogy az nem a 80-as vonal, az már a 85-ös annál a dobásnál. Ugye nyilván mi a televízióban látjuk a számokat a feliratokkal, ők ott nyilván csodálkozva figyelték, és azért Bence üvöltéséből is lehetett érezni, hogy ez bizony elképesztően jó dobás lesz.
Zsolt, miután sikeresen összecserélted a vizeket, te mit szólsz?
Intéztem egy kis folyadékot. Tehát nagyon szurkoltunk Bencének természetesen. Én még délutáni program után este vissza is mentem a szerkesztőségbe, hogy a szerkesztőkkel, kollégákkal együtt szurkoljunk, és kitaláljunk egy jó címet, úgyhogy igaz, pontosan a cím megvolt, úgyhogy már onnan csak meg kellett nyernie.
Mi lett a cím?
Hát örülök, hogyha forgatod a Nemzeti Sportot. És többen is, egyébként már örültem, hogy többen is már javasolták, hogy aranyhalász, de mi ezt többen mondták, mi addigra már kitaláltunk egy ennél is jobbat, legalább a Zsuzsika profi és előhívta, hogy akkor te elkerülted ezt a mai nemzeti sportot.
Nem, hát én meg akartam adni a lehetőséget, hogy te mondd el ezt a dolgot.
Hát igen, ez nem annyira rádiókompatibilis, hanem ez egy újságformátumra van kitálva, ugye halász, ez volt a nagybetűkkel, és ugye az ász kiugró sárga betűkkel, úgyhogy, és fölötte ott volt ez a kép. Kerestünk olyan képet, amikor ugye a dobás után extázisban van, mert ugye azok a legjobb, legőszintébb pillanatok, de, de ugye ott nehéz fotózni, hogy a háló is takarta. És végül is ez a úgymond beállított kép még rögtön, amikor eldőlt a verseny, és ott azt a kis...
De ha jól értem, ezt a változat elő volt meg a címlap, mint, és utána kellett neki, és megdobta. Tehát ez van. A profi, érted?
Igen, tehát szóval egy kis segített.
Figyelj, nagyon jó címlapunk van, most megdobjál.
Dobd már meg a világideig legjobbját, meg a magyar csúcsot.
Tehát mi felkészültünk a győzelemre, és... Volt egy olyan dobása, amikor a kalapás súrolta a hálót, és az is óriási dobás volt.
Igen,
tehát én igazából, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon-nagyon régen követtem a kalapácsvetést, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból szakember vagyok, tehát még otthon egy szöget se kalapáccsal, tehát semmi esetre se, de ott azt láttam, hogy a háló lefékezi a kalapácsot, és még az úgy is azzal a dobással is szerintem dobogon lett volna, akkor én teljesen megnyugodtam, és tudtam, hogy ezt meg fogja nyerni.
De azért nem kiabálsz, mikor hálóban megy a kalapács, hogy gól.
Nem, mert tovább ment a kalapács, van, úgy is elrepült, van 79 vagy 80 körülig, tehát még azzal is versenyben lett volna, az úgymond sikertelen dobásával. Én azt éreztem, hogy a többiek úgy dobingálják a szert, hogy tudják, hogy ez Bence megnyeri, úgyhogy megyünk a második helyért. Tehát, hogy én abszolút ezt.
Igen, és nekem egyértelműen az volt a fontos, ugye, hogy ez kicsit úgy érzem, hogy és szó is volt erről korábban egy beszélgetésben, hogy ez a Katzberg jelenléte ebben a sportágban picit olyan Michael Phelps-i bizonyos szempontból, hogyha most egy úszó analógiát hozunk ide. De én annak nagyon örülök, hogy végül is Halász Bence személyesen ezt maga cáfolja meg, hogy itt nincs olyan, hogy egy nem verhető ellenfél. Egyrészt már verte meg, ugye láttuk például pont a Gyuli Memoriálon, ugye tavaly, amikor ez így alakult, tehát volt már eset erre, és szerintem megint most ezzel, mert ugye ebben a sportágban, mint ez tömény fizika, tehát az, hogy hol, hogy milyen szögben, hogy milyen magasról, hogy hol engeded el, hogy ki tudod-e akasztani még a váll övednek azt az elemét, hogy még pár centivel hosszabb legyen a kar, amikor ugye a kalapács elhagyja a kezedet. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és miután Ittin Katzberg egy nagyon magas ember, egy nagyon nagy darab, értelemszerűen van egy olyan helyzeti előnye mindenki mással szemben, ami nagyon nehezen hozható, és ugye erről is beszélgettünk egyébként Németh Zsolttal, hogy vajon ez az effektív jelenlévő fizikai hiátus, ezek a centik, és hát nyilván 29 évesen a Halász Bence már nem fog nőni, így is szép nagy ember, és ebből is látszik, hogy tulajdonképpen azzal a technológiával, azzal a precizitással, ahogy ők ezt az egész dobást felépítik, amilyen tényleg részletekben menően tanulmányozzák ennek minden elemét, igen, és ez azt hiszem, ez a 84-25, ez egyértelműen bizonyítja, hogy ahogy legelején is szó volt erről, hogy ebben méterek vannak, és még valószínűleg van tovább, és ez fantasztikus.
Lehet, hogy a bajuszát kell még egy kicsit növelni Bencének, hogy utolérjek Katzberget.
Igen, hát igen, mondjuk olyan sérülője valószínűleg akkor sem lesz, tehát, de azt hagyjuk is meg Katzbergnek.
A dobásait, hogy 80-96, 77-99, 81-84, 80-69, és utána jött ugye a 84-25, tehát, hogy minden dobása egyébként jó volt.
Igen. Stabilitás, ugye nem csak a szezonban, hanem versenyeken belül is, sorozatok között is. Ez nagyon-nagyon fontos, és még akkor is, hogyha nyilván a legjobb dobás számít, és nagyon ritka azért 80 méter fölött, hogy egyenlőség van, és a második dobást kell nézni. Volt ilyenre példa, de alapvetően azt szokták mondani, hogy egy jól sikerült dobással meg tudod nyerni a versenyt, de meg kell alapozni azt az egy jól sikerült dobást, és ugye a többieknél pont ez volt a probléma, hogy bármennyire is talán 6-7 olyan versenyző volt a mezőnyben, akik idén 80 fölé jutottak, egyszerűen nem tudtak olyan alapdobásokat dobni az első, második, harmadik sorozatban, amire aztán építhettek volna. Ugye az egyik legnagyobb rivális, ahogy említetted, nem is jutott be a 8-ba, de én azt gondolom, hogy ez ennek a titka, hogy tényleg szépen fölépítette magát sorozatról sorozatra, és nagyon jól tudott reagálni minden olyan helyzetre, ami egyébként mondjuk a riválisait kizökkentette volna. Nagyon-nagyon erős a mezőny. Tehát azt tegyük hozzá, nyilván Katzberg elhangzott, hogy más szintet képvisel. Halász Bencéhez képest most már mondhatjuk, hogy nem, hiszen ezzel a dobással tényleg neki is üzent, viszont az európai mezőnyben is, és nyilván a kalapácsvetés az évtizedek óta kelet-európai dominanciát mutat, de az, hogy ennyi olyan versenyző legyen, akik 80 fölé tudnak reálisan jutni világversenyen, hát nagyon nagy fejlődést láttunk az elmúlt években, és hogy ennek a fejlődésnek az egyik letéteményese egy magyar srác, óriási büszkeség.
Igen, és éppen elgondolkodtam, amikor meglett az országos csúcs, hogy olimpiai bajnokaink vannak, és soha nem dobtak ekkorát. Úgyhogy azért haladhatunk abba az irányba.
Most látszik, hogy maga a versenyszer mennyit fejlődik. Tehát, hogy itt szerintem ez egy sose szabad elfelejteni, hogy önmagában ez mennyire nehéz dolog, hogy egy versenyszem látszólag a külső szemlélő számára nem változik. A kalapácsvetés nagyon régóta ugyanúgy néz ki, de mégis, és hogy ebben ekkorát kell javulni ahhoz, hogy az ember a világgal lépést tartson. És ez fantasztikus, hogy ebben a tényleg ebben az iskolában, ami történik, ebben a műhelyben évtizedek óta mindig termelődik ki egy olyan nagyszerű versenyző, és egyébként ezt Németh Zsolt elmondta, hogy ők már nem most, hanem gyakorlatilag előre látnak, mondhatom, hogy a 32-es olimpiára, hogy ki lesz az a következő versenyző Bence mellett, aki fölnő, aki képes lesz hozni majd ezt a szintet. Úgyhogy szerintem ez egy műhelynek az igazi értéke, hogy tartósan képesek világklasszisokat kitermelni, ha szabad ezt a csúnya szót használni.
Persze mindennek össze kell jönnie, mert nem mindegy, hogy milyen az időjárás, szél, eső, stb. Milyen a pálya, mert azért azzal is a dobókörrel is vannak olykor problémák. Tehát ezért nagyon sok mindennek össze kell a csillagok állásának jönni egy ilyen eredményhez.
Alkalmazkodó készség, és Bence ugye azt mondta, hogy ebben nagyon erős, és közben megnéztem, Katzberg ugye 84-70 az egyéni csúcsa, ugye, és idén 84-38 a legjobb dobása, tehát azt lehet mondani, hogy Bence most már nagyon közel van hozzá, de ugye Gergő mondta, hogy ünnep, esik a hó, és 40 fok, és ugye ez egy nap pont valósul meg, és akkor is nagyszerű teljesítményre képes.
És ha számoljuk, akkor ő az 5. magyar kalapácsvető, aki Európa bajnok lett, és úgy néztem, Zsivolszky Gyula 62-ben, Gécsek Tibor 98-ban, Annus Adrián 2002-ben, Pars Krisztián 12-ben és 24-ben, tehát ilyen nagy időtávok teltek el az Európa bajnoki címek között, tehát valóban tudni is kell,
98-osan mondjuk... ott voltam, képzeljétek el.
Igen?
Én is.
Tök jó volt.
Ez olyan.
Régi Népstadionban.
Azaz.
Nagyon-nagyon szurkoltunk, és jó volt.
Nagy élmény volt
nagy
egyébként
élmény volt,
az Európa-bajnokság, igen.
Na hát majd meglátjuk, reméljük, hogy töretlen lesz ez a pályafutás, és hát Szabados Ármin is, reméljük, hogy egy kicsit közelebb tud még csatlakozni, azért ott sok volt a hálótalan egy picit.
Jó, hát ez rutin szerintem, tehát meg kell szerezni egy világversenyen azt a rutint, amit nyilvánvalóan Halász Bence már a zsákban tud, tehát ezt egyértelműen látni kell. Minden évvel együtt, tehát azzal a nyomással, azzal a tényleg minden egyébben, amit azt gondolom, egy világverseny hozhat, és hát így van, tehát itt ahogy te is mondtad, ez a precizitásnak a tudománya, tehát itt minden apró részletnek össze kell állnia egy jó dobáshoz, és hát azt, hogy ezt valaki ismételni tudja téthelyzetben, na hát ez az, amihez ennyi év kell.
Persze, ez tanuló fázis, arra ez a verseny nagyon jó volt, és nyilván még azt is meg kell szokni, hogy itt azért már ez televíziós közvetítés, tehát itt már követik a dobásodat. És ugye le lehetett olvasni a szájáról egy kevésbé sikeres dobás után Ármin szájáról, hogy sajnos kicsúszott a kezemből a szer, és ez most nem repült olyan messzire.
Én
legalábbis így olvastam le, ahogy jött ki a dobókörből.
Milyen precízen idézte, érted? Hogy milyen precízen idézte, komolyan.
És fejből.
Egy kicsit a nagyobb dobást szerettem volna. A kutya mindeni.
Igen.
Valami ilyesmi lehet.
Hát reméljük, hogy holnap, Zsuzsi, te leszel ugye a műsorvezető a hazafutásban, igen, és a Nemzeti Sportkörben mondjuk arról tudtok beszélni, hogy 400 méteres síkfutásban valami remek eredményt értünk el. Molnár Attila és Enyingi Patrink is ott van a döntőben. Várhatunk hasonló sikert, mint Halász Bencétől?
Én fantasztikusnak tartom azt, hogy a magyar atlétikában kezd ez a nehéz szerep, amit egyébként elsősorban a dobóatlétáink kellett, hogy cipeljenek az elmúlt években, tényleg nem megfeledkezve azért persze néhány kitűnő sportolóról, vagy kitűnő atlétáról, de hogy ez kezd most már olyan versenyszámokban is megmutatkozni, mint elsősorban a futószámok. Tehát szerintem ez nagyszerű. Ugye Molnár Attila egy különleges jelenség. Ő tényleg egy jelenség minden szempontból, és ez a döntése, ami lehet, hogy sokakat meglepett, úgy, hogy Hollandiában folytatta, szerintem egyértelműen azt mutatta, hogy van benne egy akkora bátorság és potenciál, amit ő most úgy érzi, hogy ez a most vagy soha. Tehát ennek most neki kell menni ebben az olimpiai ciklusban, és azt látom, hogy legalábbis amit eddig mutat, nem döntött rosszul, de nagyszerű, hogy egy Ingi Patrik is ott van, és van még egy. Ugye 400 azért az egy nagyon nehéz faj, egy elképesztően nehéz versenyszám értelemszerűen, és az meg szerintem külön öröm, és még nem beszéltünk ugye azért a sprinter lányainkról, legyen akár gát, legyen akár valódi sprintszám, hogy ők is azért Európa élmezőnyéhez kezdenek tartozni, és szerintem ez szintén nagy dolog. Ezek nem születnek meg egyik napról a másikra. Tehát itt azt kell látni szerintem, hogy van egy szisztematikus fejlődés ezekben a versenyszámokban, amiben javulnak a magyar atléták is nőnek fel az európai élmezőnyhöz, és szerintem ez nagyon jó hír.
Igen, hát bocsánat, annyi csak, amit itt Zsuzsi is említett, hogy mennyire fontos a futó atlétáink teljesítménye, és az elmúlt években mennyire látszik a fejlődés, hogy bizony, és nem mindig jön be az, hogyha valaki külföldön folytatja, és látunk olyat is, hogy fél év, egy év után valaki hazajött, mert akkor belátta, hogy az a jobb döntés, és neki az a környezetváltozás, az nem adott annyit hozzá a teljesítményéhez, de szerintem Attila pályafutásában ez most pont az az időszak volt, amikor meg kellett hozni ezt a kicsit talán rizikós lépést, és én azt gondolom, hogy mind a személyisége, mind a teljesítménye alapján ez nagyon jót tett neki. Láttunk az elmúlt napokban tényleg emlékezetes nyilatkozatokat, Attilától mindig hallhatunk ilyeneket, és annyira
tegnap is
például, igen, annyira jó volt hallgatni azt, hogy amit Bencénél is mondtunk, ugye, hogy a szürke hétköznapokban dőlnek el az igazán lényeges dolgok.
Azt mondta, bocsáss meg, hogy tét, hagyjál már, mindig nagy a tét, hát ezért vagyunk.
Igen.
igen, tehát hogy önmagában neki az az ünnep, hogyha egy nagy tétel járó helyzetben tud futni, mert ami az igazán nehéz időszak, azt nem nagyon látjuk mi, azt ők tudják ott Hollandiában, hogy mit kell tenni a sikerért, és ugye Takács Bogéjé volt egy másik emlékezetes, de az ugye sajnos inkább fájó nyilatkozat, hogy mennyire sajnáltuk, hogy ilyen kevésen múlt egyetlen egy századon, emiatt is nagyon szurkolunk neki a 200-on. És egyébként ezt meg hozzáteszem, hogy egy kontinens tornán nem fordulhat ilyen elő szerintem, hogy ott percekig nézik a versenyzők, és ugye először csak tizedre lebontva jelentek meg az időt.
Ez katasztrófa volt egyébként, amit ott az időmérés sem
bevetettek. Konkrétan hibás időket tettek ki a kijelzőre.
Ez egy ezred is döntött versenyen, hát elképesztő. Azt hogy tudják mérni?
De hogyha nem működik, vagy hogyha szabad szemmel látható az, hogy mondjuk ketten, ugye pont abban a futamban teljesen együtt értek be, és a rendszer valamiért egy tizedet mér közéjük, akkor azt nem szabad kitenni a kijelzőre, mert nyilván tévedhet a rendszer, benne van a hiba, de az, hogy ezeket a versenyzőket ilyen téthelyzetben, ilyen feszültségi állapotban kitenni annak, hogy néhány percet ott teljes bizonytalanság, ők is érzik, Bogi is érezte, hogy az nem reális.
Látható volt rajta egyébként.
És aztán ugye sajnos az interjúból tudta meg, hogy mennyire még közelebb volt, mint ahogy remélte, de nem sikerült a döntőbe jutás, úgyhogy már csak ezért is nagyon-nagyon megérdemelné azt, hogy összejöjjön, nagyon szurkolunk neki, elképesztően szimpatikus versenyző
még,
is.
Még erre a milyen tétre, ami az imént elhangzott, hogy vannak ezek a karakterek, Varga Barnabás volt az, aki össze nagyobb interjút csináltam, akkor szóba került ez ugye, hogy hát a tét, meg a nyomás, és milyen nyomás? Milyen tét? De, hogy ez egy karakter szerintem, aki nagy valószínűséggel is, hát nem is értjük sokszor, hogy...
Mert ugye addigra már elvégezted a munkát, tehát amikor odaállsz, onnantól kezdve te már tiszta lelkiismerettel tudsz versenyezni.
Igen, csak ezt nem mindenki tudja ilyen lelkülettel megközelíteni, ez persze. Fantasztikus, és szerintem felszabadító. Tehát annak a sportolónak, akinek ez az adottsága megvan, vagy így trenírozta magát, vagy mentálisan eljutott jutni ebbe a fázisba, szerintem az egy óriási felszabadító erő. Na, ők azok valószínűleg, akik az igazi versenyzőket.
A legtöbben ezért kezdik el?
Igen.
Hogy ilyen stadionban, ilyen közönség előtt képviselsék a magyar nemzeti színeket, úgyhogy aki aztán ettől megriad, akkor erre lehet, hogy nem alkalmas. De valóban volt egy külföldi edző egy valamilyen csapatsportágban, és nem jöttek az eredmények, és akkor ez az empatikus újságíró kérdés volt, hogy hát nyomás alatt nem tudnak játszani, és mondta, hogy ez a gyerekkorunk kedvenc sportága, ezt akartuk játszani. Nekem a tesóm, mondta a külföldi edző, katona, és bevetésen van egy másik kontinensen, és rá van bízva 25 ember, és hogyha jobbra kanyarodik, akkor életben maradnak, a balra, a sarkon, akkor meg nem. Ő nyomás alatt van. Igen. Mi, akik itt labdázgatunk, mi szerintem nem.
Na jó, de az azért van. Ellenpélda is volt, amely beszélünk a Debrecen meccs kapcsán például arról, hogy mit mondott a vezetőedző, hogy ilyen tempóhoz, ilyen nyomáshoz nincsenek hozzászokva, mint amit kaptak mondjuk a Köbenhávön ellen.
Tehát a tempó az más? Az más. Itt szerintem a kívülről érkező nyomás, vagy a tét okozta nyomás. A jó versenyzőt ez feldobja, és én Bencén is azt érzem, visszatérve Halász Bencére, hogy amikor komoly a verseny, akkor tudja hozni az egyik legjobb, vagy a legjobb teljesítményét.
Ez a klasszikus versenyző alkot. Tehát akinek,
nem edzésmenő.
Igen, nem edzésmenő, hanem versenymenő.
Nem, büfészínész, igen. Tehát igen, vannak ilyenek. Úgyhogy persze, ezeket a hosszú távon egyébként szerintem, én a focit nézem ugye régóta, hogy vannak a nagyon ügyesek, de mégis a legkitartóbbak, meg a mentálisan legerősebbek jutnak messzire.
Majd focizni már csak a hírek után fogunk, most maradjunk meg ott, hogy Kozák Luca ugye 2022 után ismét bejutott a döntőbe, és a rúdugró Kleckner Hanga kiharcolta pályafutása első döntőjét nagyvilág eseményen. Hát azért az atlétikában most nagyon jól néz ki.
Jól néz ki. Ezt mondom, hogy ugye amennyire, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokáig tényleg egyébként hozzáteszem, pont ez a szerep jutott Halász Bencének éveken keresztül, hogy neki kellett hozni. Emlékezzetek vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra, hogy ugye úgy teltek a hónapok, hogy azt érzékeltük, hogy hát azért a magyar közönség előtt kéne egy érem. Ki lehet erre alkalmas? Halász Bence. És Halász Bence ezt a visszatérő nyomást hozta, és szállította azt az érmet ezen a világbajnokságon, pedig egyértelműen az volt a, hogy mondjam, meglátás, hogy ő lett az egyetlen, akinek erre reális esélye van. Döntőkről szó volt, egyebekről, és a többi, és a többi. Tehát most szerintem az a fantasztikus, hogy olyan versenyszámokban is bukkannak fel kitűnő magyar atléták, akiket eddig nem feltétlenül vártunk oda, úgyhogy szerintem ez nagyon üdvözlendő.
És ez azért is fontos, mert bármennyire is egy sportákként kezeljük értelemszerűen az atlétikát, ugye a különböző szakágaknak muszáj, hogy legyen merítési lehetősége. Nyilván az első években még úgymond mindenki csinál mindent, de 11-12 éves korban már specializálódni kell, és lehet, hogy a magyar lányok mondjuk nem feltétlenül Mondo Duplantis miatt, hanem akár Kleckner Hanga miatt választják a rúdugrást, mert mondjuk látnak az elvén tőle egy ilyen teljesítményt, vagy akár majd a budapesti versenyeken, ebben az évben szerencsére ugye több is van a Nemzeti Atlétikai Központban, mert hogy egy hónap múlva lesz a világdöntő, de ott volt a gyulai, ott volt az országos bajnokság, tehát tényleg fontos, hogy a hagyományos siker szakágaink mellett is a többi szakágban legyenek olyan magyar versenyzők, akik a legmagasabb szinten is meg tudják mutatni, mert kellenek a példaképek.
És mégis Bai Balázs után tulajdonképpen most vannak újra futó egyéniségeink, szerintem, ami nagyon fontos.
És biztos sok néző ki fog majd menni, hogyha egy Európa bajnok is ott lesz, hogy mondjuk megnézze, vagy olyan, aki még lehet Európa-bajnok akár a mai napon is. Innen folytatjuk majd hamarosan. Először jönnek azonban a friss hírek, és hát utána jövünk majd úszással Kós Huberttel, aki Európa csúcsot úszott be, és most nem fért be nálunk az első fél órában. Annyira jó az atlétika.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Miller Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 méter pillangón a párizsi EB-n. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására. Marad a meleg nyári idő, jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Miller Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban, ma délelőtt a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Miller összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richard, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont nyolcadikként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis, ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorson Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben. Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senenszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben negyedikként. És női 400 méteres vegyesúszásban Jaköl Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba. A diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 cm-es legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett készenlétbe helyeznek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok irányított elsüllyesztésével 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Erről a Paksi Atomerőműben tartott kormányülés után számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon arról is beszélt, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésben elmondta, az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék. Figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Hőtlen kezelés gyanújával nyomoznak a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Az országos mentőszolgálat budapesti telephelyein iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szők vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re a háromszorosára emelkedett. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisát a Fidesz szervereit biztosító központban. Tarló és bozót tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidasnémetiben. Az M30-as autópálya közelében avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat. Egy műszaki hibás kamion vesztegel az M1-esen Hegyeshalom irányába Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél a külső sávban, a kiépített terelésben. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az ellenkező irányban is jelentős 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, szeles idő, eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van. A Nemzeti Sportkör vendégei Csisztus Zsuzsa, Somogyi Zsolt és Patai Gergely. Túl vagyunk már úgymond az atlétikán, következzék az úszás. Hát parádés eredményt produkált tegnap Kós Hubert 200 méter háton, mégpedig egy Európa csúccsal, és hát rosszul is lett ezen a versenyen. Úgyhogy kiadott magából, ahogy szokták mondani, apait, anyait. Én is izgatottan figyeltem, hogy a vonal hol tartózkodik éppen úszása közben, de én úgy láttam, hogy a futam végén, most nem tudom, hogy rosszul illete miatt, de nem volt teljesen elégedett. Érezte, hogy nagyon közel volt az a világrekord?
Egyébként igen, azt gondolom, hogy ő is készült, hogy ezt a lehetőséget megpróbálja megragadni, és ez megint csak arról tudunk beszélni, hogy a klasszis sportolóknak az ismérve, hogy bejutsz egy döntőbe, Európa-bajnokságon ráadásul esélyese is vagy annak a számnak, és mégis van benned egy kis elégedetlenség, mert hogy jó lett volna világcsúcsot úszni, egy Európa csúcs után egyébként, ahol az első 150 káprázatosra sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon jó ezeket a pillanatokat hallgatni, illetve a közösségi médiában mindig fölkerül akár az úszószövetség oldalán egy-egy olyan kis beszélgetés, mondjuk Kós Hubert és Németh Nándor között, ki szintén parádésen úszott ugye gyorsan, hogy mennyire tényleg alázatosak, őszinték és tisztelettudók ezek a srácok. Én nem vagyok egy rajongói alkat, de mindig ámulom ezeket a megnyilatkozásokat, és azt, hogy mennyire sok van bennük tényleg, emberileg is. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos összetevő. Itt is arról beszélhetünk, hogy szintet tudott lépni ugye Hubert a külföldi lehetőséget megragadva, és ez persze kell egy edzői hozzáállás és mentalitás, de kell a versenyzőtől is ez a belső alázat, mert anélkül nem megy. Az a hajtóerő, ami mondjuk ezekből a szavakból is tükröződik, hogy egy ilyen teljesítmény után még talál hiányérzetet, és azt gondolom, hogy ez viszi mondjuk oda, hogy egy döntőben is megpróbálja a világcsúcsot, neki megy, amellett, hogy nyilván azt szokták mondani, hogy egy világverseny fináléjában nem az idő a legfontosabb, hanem a helyezés és az érem, de benne van, egyértelműen benne van, és nyilván ő szeretné, hogy ki is jöjjön mi hamarabb.
Hallgassuk meg azért ezt a közvetítést is Katona László jó voltából.
Kós Huberté az ötös pálya. 1.54-es időkkel mindenféleképpen, sőt még alá is kell menni, ha biztosan szeretné Kós Hubert majd a legjobb pályát, a négyest, vagy esetleg az ötöst, és amikor felbukkan a víz felszínére, akkor a féltes rossz az előnye, például a mellette úszó franciával szemben Csejka az, aki kicsit tapad rá, 50 métert követően pedig az olimpiai bajnok elsőként fog fordulni, ez szinte biztos, és a második helyen pedig talán nem meglepetés, vagy meglepetés, Csejka a csehektől. Muratori csak az ötödik lehet, hogy elfáradt a délelőtt folyamán. De hozzáteszem, hogy a második százal jött igazán a francia, hiszen ugyanaz egyelőre a forgatókönyv, mint volt délelőtt, egy testhossz már az előnye Kós Hubertnek, azt a mindenit milyen ereje lehet. Lehet, hogy akkor inkább a száz hátat kellene erőltetnie, hiszen akkor, amikor megteszi a féltávot, akkor Kós Hubert előnye hatalmas, 53-64-es részidővel első helyen, a második Mityukov, tehát ő is lemaradva két másodperccel, mondjuk azt, hogy az egy másfél testhossz hátán lehet, Csejka a harmadik. És akkor Kós Hubert úgy néz ki, hogy ezt a futamot megnyeri, mert egyelőre a franciák csodatinie csak az ötödik helyen, és nem úgy néz ki, mint hogy nagyon zárkózna. Hubert pedig biztos vagyok benne, hogy a radarjain jobbra-balra figyelgetve látja, hogy akkora az előnye, hogy lehet az utolsó ötvenre egy kicsit azért kiengedhet, hiszen az első kettő biztosan majd döntős. Kós Hubert még a víz alatt, és akkor megkezdi az utolsó 30 méterét. Nagyon magabiztos egyelőre. Úgyhogy Kós Hubert döntős. Ez szinte biztos, több mint egyes rossz az előnye, a francia Muratori pedig begyújtja a rakétákat, egyelőre csak a hatodik, hetedik helyen, lehet, hogy nem is fog bejutni a fináléba, Kósubert pedig óriásit megy, egészen közel van a rekordjaihoz, a kérdés az, hogy mit fog úszni, valójában Kósubert benyúl, ami azt jelenti, hogy 1.52.30, azt a mindenit, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, országos csúcs, minden egyben, nagyon közel most már a világrekord. 1.52.30, összesen 38 század másodpercre van Aaron Pierce-szól, 2009-es világrekordja, az amerikai azt még Cápadrezben úszta, és most ez egy középdöntő Kósubert esetében, és nem úgy néz ki, mint hogyha, biztos elfáradt, de nem úgy néz ki, mint hogyha, hát annyira aggodalmas lett, mert ezt mondta is a délelőtt folyamán. Csejka a második, Vityukov a harmadik, összesítésben Rácz Zsombor a 16-ként zár, a lényeg legjobb idővel, óriási csúccsal, Európa rekorddal, Európa bajnoki rekorddal, Kósubert 1.52.30-al döntős 200 méteres hátúszásban. Hát lesz miről beszélni.
Lesz miről beszélni, és ugye elmondom, hogy azt mondta a nyilatkozatában, hogy 53-7-es első százat mentem, ilyen még sohasem volt, nem éreztem, hogy baj lenne, még sohasem esett ennyire jól az 200 hát első fele. 150-nél fordultam, kidelfineztem, és akkor a karjaimban, a lábaimban jött a fájdalom, mint a démonokkal küzdöttem volna, és mint a Titanic elkezdtem süllyedni. Ezzel párhuzamosan nyeltem a vizet is, majdnem megfulladtam. Azt hittem, sose lesz vége az utolsó 25 méternek. Hát ez is olyan Kósubertos volt.
Ez azt kell mondanom, hogy én imádom ezeket az őszinte szavakat, és ez, amit mondott, sose gondol az ember, hogy egy versenyúszónál ez a pillanat, hogy valaki majdnem megfullad, vagy hogy nem éri el a falat, eljöhet, és sose fogom elfelejteni, amikor Cselászló a pekingi olimpiát követően, ugye ahol emlékezzünk vissza, hogy három fantasztikus ezüstérmet nyert, és jött a harmadik szám utáni utolsó nyilatkozata, vagy amikor beszélgettünk, és azt mondta, hogy az volt az a verseny, úgy érezte, hogy ha 5 méterre hosszabb a medence, belefullad. Mondja ezt, tehát, hogy annyira kiúzta magát, olyan elképesztő módon kihajtott, hogy azt mondta, hogy nincs. Tehát, hogyha még ott, lehet, hogy csak 1 méterre hosszabb, sem éri el soha a falat, és tényleg mint a Titanic lesüllyed. Úgyhogy vélhetően ez az érzés, ez egy létező fogalom azoknál az úszoknál, akik tényleg eltolják a falig a fizikai teljesítőképességük határát, vagy még azon is túl, és valószínűleg, hogy olyan oxigénhiányos állapot következhet be, ahol már nem tudja szinte kontrollálni a testét, vagy éppen hogy csak annyira, hogy valahogy eléri a falat, úgyhogy ennek a fényében szerintem ez az Európa csúcs egészen elképesztő. De én azért szerettem, hogy ezeket a szavakat halljuk, és nem ezeket a konzerv fiókból előszedett nyilatkozatokat, mert meg kell értenünk azt, hogy mi történik ilyenkor. Tehát, hogy egy sportoló valóban mi mindent tesz oda, és mennyire adja oda magát, a testét, a fizikumát, az agyát, a tüdejét, mindenét egy ilyen csúcs eléréséhez. És én nem lennék meglepve, hogyha ennek ugyanezzel a lendülettel vágna neki ma Kósubert, és a világcsúcs befigyelne a nap végén. Tehát én egyáltalán nem lennék meglepve.
Persze az lehet, hogy kellene egy jó ellenfél, mert azért egyedül nagyon nehéz ezt megúszni.
A csík.
Igen, a csík.
De a csík az nagyon jó formában van, mindig azt nézem. Igen. Hát én is nagyon szurkolok neki természetesen, és nagyon büszke vagyok rá. Kivételesen valóban, nagyon hosszú ideje figyelem ezeket az úszóversenyeket, ahogy Zsuzsi mondja, ezek a nyilatkozatok. Most először éreztem, hogy miről beszél az úszó, mert én ugye, amikor a gyerekmedencében megyek át keresztbe, akkor van ez a Titanic effektus, és kiderült, hogy ezt Kósubert is érzi, nyilván
de
más.
Jó,
más pillanatra rokon lelkeknek éreztem magunkat, de azért nem, úgyhogy szerintem mindenkinek az a jó, hogyha én kívülről szurkolok neki, de tényleg érdekes, hogy ugye a tévében is azzal kezdte, hogy hát legalább nem hánytam. Milyen sikerek
igen,
vannak.
Igen, előfordult már vele egy párszor.
Ez iszonyatos igénybevétel, és tényleg örületes mennyiségű edzés van emögött, és még így is ezt megpróbálod kihozni magadból, úgyhogy le a kalappal. Hát nem tudom, nyilván az Európa bajnoki cím ugye a lényeg, de szerintem ő is azért az órát nézi. És lesz még utána a pillangó.
Bár Európa bajnoki cím ebben a versenyszámban nincs, tehát hogy lehet ez is egy cél, szerintem, ugye? Ha jól tudom,
igen.
Van neki másban, de hát igen, igazad van. Tehát itt az óra az
második legjobb időeredménye volt ez 200 háton, ezt olvastam a Nemzeti Sportban, és 7:30-kor lesz a 100 pillangó elődöntő, amiről azt lehet tudni, hogy óriási motiváció van ott is Kósban.
Igen, ugye készíti már a programját 27-re és 28-ra, és emiatt azt szokták mondani, hogy vagy minőség, vagy mennyiség, ő most megpróbálja ezt vegyíteni, mert nagyon sok számban indul, ha minden összejön, akkor 15 vagy 16 úszása lesz, ami azért egy hét alatt tényleg döbbenetes mennyiség, és emellett vannak olyan kiemelt számok, mint például a 200 hát, ahol nyilván egyértelmű esélyesnek tűnik, ahol magasabb és merészebb célokat is kitűz maga elé, mert érzi, hogy benne van, mint például a világcsúcs, de hát már az Európa csúcs is szenzációs volt, és amit elmondtatok, hogy milyen nyilatkozatokat kapunk tőle, már önmagában az, hogy ha ki is hajtja magát, akár rosszul is van, de visszajön, és elmondja a gondolatait a sajtóképviselőinek, tehát annyira példaértékű az ő hozzáállása az úszáshoz, az embersége. Tényleg azt gondolom, ilyen egy nagybetűs példakép, és nagyon jó, hogy őt láthatjuk versenyezni. Hát a teljesítménye meg önmagáért beszél, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon hasznos lesz ez az Európa-bajnokság, nem csak érmek szempontjából, hanem tapasztalat szempontjából is neki, mert nyilván jövőre Budapesten világbajnokság, és azt várja, és azt figyeli mindenki, utána meg már ott leszünk Los Angeles küszöbén.
Ne feledjük azért 100 méter gyorsan, Németh Nándor országos csúccsal, negyedik idővel jutott tovább Milák Kristóf, hetedik idővel, de már mondtad, hogy láthatjuk úszni, ugye Milák Kristófot is láthatjuk, a döntőben lesz 200 háton Szabó Feltóti Eszter a hatodik helyen jutott be, 50 méter pillén Milák Kristóf szintén hatodik, 800 méter gyorsan Jekyll Vivien az ötödik helyen, tehát majd láthatjuk őket a fináléban, de egyébként azért emellett nem menjünk ezt a nélkül, mit szóltok Milák Kristófhoz?
Én örülök, hogy úszik. Ugye én viszonylag aktívan tartom a kapcsolatot az ő edzőjével, Szabó Álmossal. Ugye mi többször beszéltünk a szezonban, és azt, hogy most itt van az Európa-bajnokságon, abban azért masszívan benne van Szabó Álmos páratlan pedagógiai érzéke. És szerintem nagyon kell ennek örülnünk, hogy ugye tavaly, amikor itt szóba került, akkor is indult ugye Milák az országos bajnokságban, utána nem indult sehol, ugye jött is ebből mindenféle fajta probléma. De szerintem akkor elmondta már Szabó Álmos, hogy az a legnagyobb feladat, hogy Kristófban újra föl kell, hogy mondjam, azt a tüzet szítani, ami az úszás felé tudja őt terelni, vagy a saját rekordjai megdöntése felé, vagy olyan versenyszámok felé, amiben lát új kihívást, és egyébként lát, mert ugye akár az 50 méteres sprint számokban vannak új távlatok, illetve nyilván azt látjuk, ugye, hogy azért nem annyira a 200-ra, mint inkább a 100-ra, hogy mondjam, rövidül le az a favorit szám, amiben adott esetben, hogyha a 100 pillangot nézzük, ugye legutóbb Párizsban olimpiai bajnok is volt. Ez egy kicsit egyébként természetes folyamat is, azt szokták mondani, hogy ahogy az úszók idősödnek, ugye ezek a hosszú távok bizony rövidülhetnek, és ugye felgyorsul, és megjön az a fajta fizikai, férfi fizikai erő adott esetben, ami ide kell. De szerintem az, hogy Milák Kristóf itt van, és adott esetben több számban indul, még akkor is, hogyha esetleg nem vállalta, azt tudjuk, hogy ebből volt azért egy kis konfliktus a váltót, de hogy őt is több versenyszámban látjuk, szerintem ez nagyon fontos, és bízunk benne, hogy ez az ő úszási lenti étvágyának a jó jele.
100 méter pillangón ugye második lett, ott is bejutott Kós Hubert, pedig 8. idővel középdöntős. Márton Rihárdnak nem sikerült, csak a délelőtti programból. Jekyll Vivien 3. idővel lett döntős, 400 egyesen, és a 4x100-as női gyorsváltónk 4. idővel szintén döntős. Páder Nikolát pedig 200 gyorson a 12. idővel jutott a középdöntőbe. Bocsánat, Gergőt,
megfolytottam a szót. Köszönöm, csak annyit Zsuzsira csatlakozva, hogy tényleg mennyire fontos és mennyire jó az, hogy mondjuk úszásban lehet váltani így a versenyszámok között, és én is nagyon örülök annak, hogyha ez mondjuk Kristófnak új motivációt ad, és más versenyzőknél is látjuk tényleg azt, hogy össze tudnak állítani olyan programot, hogy lehet, hogy a pályafutás első 2-3 évében van egy főszáma, de utána meg tud újulni azáltal, hogy akár a távot, akár a számot váltja, és valamit egy kicsit módosít annak érdekében, hogy megmaradjon az a motiváció, és egy kicsit őrizzék a lángot. Ez ugye atlétikában beszéltünk a szakágaknál, ugye ritkábban fordul elő, bár most pont a tegnap bronzérmes bolgár srácnál volt, ugye, hogy az ugró számokban látunk ilyet, mondjuk magasugrás és távolugrás, vagy hármas távol, de alapvetően én azt gondolom, hogy...
Nehezebb azért, nehezebb, mint úszás nemet váltani.
Igen, és az úszásban, és ez nagyon jó, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ad még egy plusz motivációt, vagy egy lehetőséget ez a változatosság a versenyzőknek.
Hát igen, akkor majd figyeljük az úszást, reméljük, hogy még lesznek ott is jó eredmények, és akkor egy kicsit térjünk át a labdarúgásra, mert mindjárt közeledünk itt adásunk végéhez, és ugye a Debrecen a Kopenhágával, a Köbenhavn gárdájával játszik a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójának visszavágó mérkőzésén. Az első meccsen Debrecenben 3-0-ra nyert a dán csapat, egyébként mindhárom gól szöglet után született, és beszéltünk itt ugye Kós Hubert kapcsán az érdekes nyilatkozatról, hát nekem Cibla Flóriáné is az volt, mert azt nyilatkozta be így a kamerába, hogy meg lehet fordítani a párharcot soha.
Persze, meg lehet, rúgni kell 4 gólt, és nem szabad egyet csak kapni. Tehát meg lehet, és ugye nemrég volt a Lech Poznan Aarhus idegenben 4-1-es győzelem, és utána visszavágon sikerült otthon mégis kiesni, ugye 11-esekkel, úgyhogy vannak ilyen nagy változások, vagy nagy visszatérések, tényleg a szakadék széléről is vissza lehet táncolni, de én nem hiszek ebben, a Kopenhága erősebb csapat volt, és azóta eltelt időszakban nem állt be szerintem akkora a változás egyik keretben sem. Úgyhogy egy masszív szervezett európai szinten is komoly csapat. 3 gólos idegenbeli győzelem után én azt gondolom, hogy tisztes helytállást várhatjuk a Lokitól.
A 4-0, amit most itt hallottam a műsor előtt Edvin Laci kollégánktól, természetes az ő szemszögéből. Hát ő nem izgul, mert szerint ez meg lesz ez a mérkőzés. Nyilván persze nehéz, szerintem nem csak a játékos keretben látható azért a két csapat közötti erőkülönbség, de az első mérkőzés is azért erősen azt mutatta, hogy itt relatíve kicsi az esély, azt gondolom a Debrecen számára.
Nehéz helyzet, ugye edzőváltás után, hogyha hamar kezdődnek a nemzetközi küzdelmek, akkor gyakran látjuk, hogy nem áll össze egy csapatjátéka még. Nyilván a Győr helyzete abból a szempontból is speciális, hogy ott rengeteg a sérült, de megmondom őszintén, én a Debrecennel is egyelőre szkeptikus vagyok, mert látszik, hogy egy kicsit kombinatívabb futballt vár el Remmel mester, mint amit korábban játszott a Loki. Kérdés, hogy megvan-e a keret minősége ehhez, mert azért voltak távozók, akiket nehéz pótolni. Lelkes fiatalok, ott van a potenciál bennük, de egyenlőre még azt látom, hogy nem teljesen állt össze csapatként ez a Debrecen. Löketet adhat egyébként a Nyíregyháza ellen nehezen megnyert rangadó, mert azért az mégiscsak egy presztízs kérdés, viszont egyetértek Somával, hogy azért a Köbenhavn az más szint, tehát a továbbjutás itt nem tűnik reálisnak, de mi leszünk a legboldogabbak, hogyha sikerül. És egyébként így is kell hozzáállni, hogy Cibla Flórián mondta, mit veszíthetsz, ki kell menni a pályára, és itt nyilván a magyar csapatok úgymond már a becsületért is küzdenek, mondjuk 3 gólos hátrányban.
Szóval az biztos.
úgyhogy ez megint egy érdekes felvetés, hogy ilyet is lehetett hallani, hogy mi van, ha tartalékosabb kerettel vagy csapattal áll föl a Loki, mert hogy a magyar bajnokság is fontos, ugye rosszul kezdtek. Én azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát itt pont, hogy ezt kell kiélvezni, hogy egyáltalán van lehetőség egy Parkenben játszani a Debrecennek, még akkor is, hogyha nehéz helyzetben van, és lehet, hogy elúszott a párharc, ezért küzd egy csapat, ugye, hogy a nemzetközi porondra kijusson, úgyhogy ki kell élvezni ezt a lehetőséget, és mindent bele kell adniuk, hogy megpróbáljanak, ha nem is sikerül csodát tenni, de legalább egy tisztes helytállással búcsúzni a nemzetközi porondra.
Na de hát akkor, ha Győr így van, hogy ugye rövid volt az idő meg a Debrecennek, akkor mit szóljon a Párizs, hiszen a játékosai 3 hét után, vagy most találkoztak, ugye 3 hetes kötelező szünetet rendelt el a világbajnokságon szereplő játékosoknak a FIFA, és ez letelt, gyakorlatilag a ma esti PSG Aston Villa Európai Szuperkupa döntőn találkoznak szinte először, amit Salzburgban rendeznek, és Luis Enrique is erre panaszkodott, hogy ez nagy gondot okoz. Ennek ellenére a PSG ennek a találkozónak az esélyese?
Én azt gondolom, hogy igen, de valóban azt mondta az edző, hogy hétfőn találkoztak, és most már lejátszák ezt a mérkőzést, úgyhogy szerintem az eredményt azért annyira nem veszik komolyan, trófea nyilván fontos, de ugye tavaly még ezt a klub VB-t beerőszakolták a versenynaptárba, úgyhogy nem sok pihenője volt a játékosoknak, és ugye itt arról van szó, hogy akik a VB-n a legvégéig érdekeltek voltak, tehát ugye vasárnap volt a döntő, szombaton volt a bronzmeccs, tehát akik ez a 4 csapat kerettagjai nagyon-nagyon sokáig versenyben voltak, és tényleg semmilyen pihenőjük nem volt VB előtt se, úgyhogy ott még a formába hozással biztos, hogy lesz probléma. Hát
Én azt sem látom egyébként, hogy a FIFA-nak van arra lehetősége, hogy ő megmondja, hogy 3 hétig pihennie kell egy játékosnak?
Szerintem,
ez van beleszólása?
Lehetséges, lehetséges.
Meg ez
UEFA rendezvény, de valamit kell csinálni, mert ez nem, biztosan nem normális.
Nem, most én azt nem mondom, hogy ez sok vagy kevés, csak önmagában, hogy ez egyáltalán megmondható-e, hogy már pedig te 3 hétig nem vagy bevethető sehol se, és hogy ehhez mit szólnak azok a munkaadók, már elnézést kérek a másik oldalon, ahol ugye a klub érdeke kicsit mást jelent. Amúgy egyébként mi az oka annak szerintetek, hogy egy ilyen cím, amikor gyakorlatilag akkora versenyfutás megy, akár a Bajnokok Ligája döntője, illetve győzelem, vagy akár az Európa Liga trófa megszerzésé, hogy önmagában a szuperkupa az nagy-nagy, de valahogy így mindenki úgy áll hozzá, hogy hát jó, van most.
Ilyen idényfelvezető edzőmeccsnél több, tétmeccsnél
mondjuk, talán. Mondjuk, ha nincs VB, akkor egy biztos
valódi tétmeccsnél kicsit kevesebb.
De érted, de mégiscsak a 2 kupa győztesnek egyfajta randevúja ez, tehát ha máshol hova helyeznék, mondjuk a 2 döntő után 2 héttel, akkor az...
Aztán főleg a nyári szünetben lenne. Érted, ugye döntékkel van vége az idénnek elvileg.
Nem tudom, szóval, de ilyen furcsának
nincs jó megoldás. Itt igen, ennek az eszmei értéke inkább a nagyobb, hiszen ez egy meccsen megszerezhető. A tavalyi teljesítményeddel kvalifikálod magad, ugye, mert te vagy a győztes. De a BL-t azt nem tudod egy meccsen megnyerni, tehát ott nagyon sok.
Persze, hát ez egy sorozat, évben. Nyilván egy sorozat, csak azt mondom, milyen érdekes.
Ez csak egy darab meccs, úgyhogy nem érzem azt az őrületes tétet, mint mondjuk nyilván egy Bajnokok Liga elődöntőben mondjuk.
Vészesen fogy az idő, picit csúszunk, nem sokat, viszont erre szeretném reagálnátok, hogy egy török sportújságírót rövid időre őrizetbe vettek a közösségi médiában közzétett bejegyzése miatt, amelyben azt állította, hogy a Bayern München labdarúgója Musziala a Galatasarayhoz igazol.
És ezért Törökországban előállították?
Igen.
Kiderült, hogy ez nem igaz?
Nem, mert állítok, Törökországban van egy olyan...
Több csatorna is megírta egyébként a pletykát.
Ennek az az oka, hogy van Törökországban egy rendelet, ami úgy hangzik, hogy félrevezető információk nyilvános terjesztése miatt félre lehet, vagy valaki törizetbe lehet venni. Alapvetően ez persze nyilván nem sport, hanem leginkább politika, vagy ehhez kapcsolódó, mondjuk, mit tudom én, olyan rémhírterjesztés, vagy nem tudom mi, de ez érdekes dolgot szülne, hanem
de az nem lehet, hogy Skribek Alen megy a nyelvcsibe.
Úgyhogy igen, tehát állítólag ennek ez az előzménye, hogy itt van egy ilyen jellegű rendelkezés, és hát ez úgy tűnt, hogy ez kiverte a biztosítékot.
Patai úr, hány napot tölten előzetesben, mesélj?
Sok ilyet is.
Nem, meg egyébként ez miért rémhír? Hogy oda igazol.
De azt akarom mondani, hogy ez nem erre vonatkozott, hanem alapvetően ez elsősorban politikai, vagy mondjuk másféle típusú, de hogy Isten mondjuk nyilván egy természeti katasztrófával, vagy ilyesmi. Ez úgynevezett egy 2022-es dezinformációs törvény alapján hozták meg azt a határozatot, ami alapján végül is ezt kiterjesztették rá, de hogy ez miért számított egy sporthír, vagy egy sporttalálgatás ilyesminek, hát azt szerintem ember meg nem mondja.
Viszont ugye, amit említettél, ugye Skribek Alen igazolás, ez viszonylag friss hír, és ha jól emlékszem, ugye Várkonyi is annak idején, nem is olyan régen, az Azeri csapathoz ment. A Karabagot ismerjük már évek óta, most a Szabák Baku pont ugye Dambrauskasszal menetel, és azt gondolom, ez a Neftchi is egy jó csapat, egy erős csapat lesz. Lehet, hogy elsőre nem tűnik akkor előrelépésnek, de én látok potenciált abban, hogy ott az Azeri bajnokságban ki kell próbálni magukat. Ugye ő is még mennyi, 25 éves Alen, úgyhogy én ennek például örülök, és ez már nem pletyka, hanem ez hivatalos.
És mi van akkor, hogyha az átigazolási határidő végén Musziala mégiscsak odaigazol?
Akkor kiengedik az újságot?
Ezt majd holnap megbeszélitek a Csisztus Zsuzsival, most hoznom kell nekem is egy döntést, mert véget ért a műsoridőnk. Csisztus Zsuzsának, Somogyi Zsoltnak és Patai Gergelynek köszönöm szépen.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Mégis csapdába este mégis. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lehetetlen küldetésre készül a Loki a harmadik számú európai kupasorozatban. A dán óriás Kopenhága már a nagyerdei stadionban 3 gólos előnyt harcolt ki. Köbenhavn DVSC labdarúgó konferencia liga mérkőzés 18 órától. Fél héttől a párizsi úszó EB-vel jelentkezünk. Fél kilenctől pedig a birminghami atlétikai Európa bajnokság esti programjával. Hallgassa velünk a kontinens viadalok minden mozzanatát a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
21 órától rendezik a labdarúgó Európai Szuperkupa döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain az Aston Villa ellen lép pályára Salzburgban. A párharc kapcsán Szabó Bence beszélgetett Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport újságírójával, és Szabó Krisztoferrel, a francia labdarúgással foglalkozó szakíróval. Először utóbbit kérdezte a PSG-ről.
PSG-nél igazából szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, hogy 2 hete edzenek összesen, amiatt, hogy ugye a VB is elhúzódott, meg nagyon sok olyan játékosuk volt, aki a tornáról későn csatlakozott vissza. Úgyhogy amellett, hogy 2 hete edzenek, összesen 2 felkészülési meccset játszottak, úgyhogy szerintem a terhelés lesz az egyik ilyen legnagyobb kulcspont a keretet meg a csapatot tekintve. Hogy hogyan alakult most a keretük? Hát ugye akik eligazoltak, az egyrészt az inkább ilyen közepesen fontos játékos. Nyilván nem az alapkezdőre gondolok ilyenkor. Az egyik az Gonzalo Ramos, aki ugye a Milánhoz távozott. Ő volt az, aki inkább a másik félidőkre beugró csatár volt. Egy igazi csatár center, akinek lehetett használni a fejét, aki beindult a védelmek mögé. A másik játékos, aki távozott, az pedig ugye Kangin Lee az Atletico Madridhoz. Ő a ballábas középpályás, akit egyébként szintén egyfajta ilyen csereemberként használt Luis Enrique. Még ő volt az, akit annak idején, amikor 2024-25-ben, amikor Dembélét elkezdte jobb szélsőből átformálni ilyen hamis 9-esé középen visszalépő centerré, akkor Kangilint is kipróbálta ott. Aztán szerintem ebből a kísérletezésből inkább Dembélé jutott ki győztesen, mert ő volt a mobilabb, ő volt a cselező képesebb, ő volt a spontánabb. És ugye még távozott emellett, vagy inkább megszabadult a végérvésen Kolomuánitól. Úgyhogy az első két név az inkább egy ilyen rotációs veszteség. Kolomuáni távozása meg inkább egy ilyen könyvelési megoldás volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem vásároltak volna játékosokat. Ugye érkezett Magnus Akliusz, aki most a francia bajnokságnak az egyik legnagyobb tehetsége. Hát most nem akarok egyenlőséget tenni köztük, de ő Kangénnek a távozását pótolja. Ő is egy ballábos középpályás, inkább egy ilyen szélső és a középső területek között, a fél területekben játszó ilyen összekötő típusú játékos, és ugye érkezett Luka Dinh, szerintem ő a legérdekesebb név, mert hogy ő konkrétan az Aston Villától, ugye a leendő ellenfelüktől érkezett, és Luka Dinh ugye már játszott a PSG-nél, sőt, mi több már dolgozott Luis Enrique keze alatt is a Barcelonában. Őt igazából azért hozták, mert most már kellő meccs rutinnal rendelkezik, másrészt meg kellett egy konkurens oda a bal hátvéd pozícióra, Nuno Mendes mellé, mögé, aki... Hogy ne úgy számoljanak, hogy Nuno Mendesnek kell lehúznia egy teljes szezont, hanem végre egy nagyon-nagyon hosszú hónapokon átívelő idényben végre legyen egy ilyen tartós B-opciója is a bal hátvéd pozíciójában a PSG-nek.
És szerinted ő mennyire fogadja el ezt a maga szerepét? Ugye 33 éves, de azért mégiscsak egy francia válogatott védőről beszélünk.
Hát abszolút, szerintem a státuszából kifolyólag benne van az, hogy ő azért szeretne Nuno Mendes elé kerülni, de most a jelenlegi hierarchiában ő abszolút egy másik számú játékosként érkezik. De azért azt látni kell, hogy a foci, ahogyan átalakult az elmúlt néhány évben, főleg ugye a Covid óta, most már ugye az 5 cserés lehetőséggel, illetve a 6 cserés lehetőséggel, meg az, hogy tényleg ennyire maratoni szezonokat kell futni, most már nem azt számít, hogy ki az alap 11-et, hanem ki az a mondjuk meghatározó 14, 15, 16 játékosot, meg aztán el lehet menni egészen 25-ig, és ebbe egyébként szerintem tökéletesen beleillik Lükedény, mert hogy tényleg arról van szó, hogy mondjuk a bajnokságban Nuno Mendes nem képes minden meccset lejátszani, a Bajnokok Ligájában meg szerintem biztosan lesz majd bizonyítási lehetősége Lükedénynek, hogy mondjuk esetleg feljebb lépjen a rangsorban.
Ugye azért a Párizsot előző két szezonban, hogyha a BL-t is nézzük, azért eléggé megállíthatatlannak tűnt. Szerinted hogyan lehet egyáltalán megfogni? Azért nyilván átalakulóban van némileg ez a keret, tehát hogy történt benne változás, mint ahogy te is beszéltél róla. De mit gondolsz egyébként, ebben az idényben mennyire lehetnek hasonlóképpen megállíthatatlanok? Ugye edzői poszton azért változás nem történt, tehát ország ugyanazt a filozófiát folytatólagosan láthatjuk majd.
Hát egy nagyon nagy strukturális változás nincsen a PSG-nél, és pont ezért is lesz érdekes az, hogy az Aston Villa ellen most a Szuperkupa döntőben mire lesznek képesek. Most csúnya szóval élve, ez egy jó lakmuszpapírja lesz most a pillanatnyi állapotnak, de ez nem meghatározó arra, hogy akkor milyen lesz az idényük. De ugye szerintem a PSG-nek a legnagyobb ellenfele az most nem az Aston Villa lesz, hanem inkább az idő. Mert amint említettem, ugye a nulla versenyritmus, meg az, hogy egész egyszerűen fizikailag ez egy teljesen egyenetlen keret most a VB-re visszajövő játékosok miatt, emiatt nem lehet tudni azt, hogy akkor milyen állapotban is lesznek. Úgyhogy most a Szuperkupa döntőben igazából, ha valamit érdemes nézni, az az, hogy egyrészt ki kezd azok közül, akik a VB-n mondjuk a késői fázisban is játszottak. Ki lesz mondjuk a centerük, bár szerintem azzal, hogy Gonzalo Ramos ugye ellépett, most szerintem felértékelődik az még inkább, hogy akkor mondjuk az Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, meg Kvaratskhelia a négyes, az akkor hogyan fogja rotálni egymást. De mondjuk a másik félidőnek a második felében ki lesz az, aki majd be fog ugrani, meg pusztán az, hogy fizikailag hol lesznek. Úgyhogy szerintem a PSG egy jobb csapat, de az Aston Villa meg most egy felkészültebb csapat, még úgy is, hogy akkor ott azért elég nagy reformok mentek végbe, de úgy néz ki, hogy azért jóval többet. Ha már említettem, hogy a PSG ugye kettő felkészülési meccset játszott, az Aston Villa hatott, és ehhez képest látszik is ez a terhelés. Ez megmutatkozik most a csapaton. Egész egyszerűen az Aston Villa most egy kész csapatnak tűnik.
És ráadásul ugye még egy pikantériát azért tegyünk ehhez az Aston Villához, és kicsit róluk is beszélve, hogy Unai Emery ugye a vezetőedző, aki volt a párizsiak mestere is.
Igen, ismeri jól a párizsi viszonyokat, bár mondjuk szerintem ő akkor dolgozott ott, amikor a Párizs az klubként nem volt annyira jól funkcionáló egység. Azóta azért sok minden lefolyt a Dunán, ilyenkor szokás lesz mondani ezt a hasonlatot, minden esetre a PSG azért nagyon sokat változott ebben az időszakban. Igen, az Aston Villának a keretében meg, hát ugye elment három meghatározó játékos, ugye Yuri Tielemans elment a Manchester Unitedhez, Morgan Rodgers a Chelseahez, meg ugye Lükedény, akit említettem. Az ő helyükre érkezett ugye João Gomes, meg Joan Manzambi, meg Alejandro Garnacho, három olyan játékos, akiről el lehet képzelni egyébként, hogy fognak működni. Ugye João Gomes, ugye Tielemans helyén a középpályán jól fog tudni szerintem szerepelni, bár Tielemans sokkal inkább egy ilyen nyomástűrő játékos, és szerintem João Gomes kevésbé. Johan Manzambi pedig inkább ez a támadó középpályás, aki mondjuk Rodgers helyét tudja átvenni. Alejandro Garnacho pedig inkább egy ilyen mélységi futó, meg akkor tud igazán jól érvényesülni, amikor van előtte terület, és mélységben be tud indulni. Itt mutatkozhat meg egy érdekes párharc, hogyha esetleg mondjuk a meccsképe az, hogyha elképzeljük, hogy a PSG valószínűleg többet fogja birtokolni a labdát, és mondjuk egy ilyen 60%-ban náluk lesz, az Aston Villa pedig hozza azt az Aston Villa játékot, amit Unai Emery is előszeretettel használ, mondjuk egy középmagas blokkban, tehát mondjuk se nem túl mélyen, se nem túl magasan szépen visszaáll és kivárja a PSG-t, akkor utána, hogyha megszerzi a labdát, akkor az gyors indításokkal megpróbálja sebezni, ahogyan tudja. És ebben egyébként Alejandro Garnacho egy érdekes fegyver lehet, mert hogyha a PSG-nél mondjuk Ashraf Hakimi mondjuk a jobb hátvéd pozíciójából nagyon sokat lép fel, akkor Garnacho az, aki pont abban a zónában képes mondjuk fájdalmat okozni és beindulni. Úgyhogy szerintem ez egy olyan párharc lesz az a Hakimi-Garnacho, amit majd érdemes lesz nézni ezen a meccsen.
És akkor mindezek fényében te melyik oldalra hajolsz inkább, hajlasz inkább, kinyerheti meg ezt a szuperkupát?
Amiatt, hogy Unai Emery azért képes meglepetéseket okozni, meg amiatt, hogy most az Aston Villa egy sokkal összetettebb, meg sokkal jobban felépített nyár után van túl, én azt mondanám, hogy az Aston Villa szerintem képes lesz meglepetést okozni. abban is biztos vagyok, hogy most a PSG-nek a fizikai szintje, hát ugye a Mallorca ellen kikaptak 3-0-ra, Luis Enrique ugye a PSG edzője azért meglehetősen pozitívan nyilatkozott, de azért ő is kiemelte azt, hogy azért fizikailag még egyáltalán nincsen ott ez a csapat, ahol kéne lennie. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy az Aston Villa szerintem képes lesz meglepni őket 60 percig, csak az a kérdés, hogy utána a PSG képes lesz összeszedni magát, és akkor mondjuk akár csak így a mentalitásból kifolyólag visszatérni a meccsbe, vagy esetleg ezt elengedni. Ezért gondolom azt, hogy szerintem a képességbeli különbség az inkább a PSG malmára hajtja a vizet, de a pillanatnyi állapot ez meg inkább az Aston Villáról, úgyhogy én azt mondanám, hogy a meglepetés azért benne van a levegőben, de itt most egy meccsről beszélünk a nyárnak a kellős közepén.
Szabó Krisztóf után pedig következzen Gyenge Balázs, aki az előző idényben a Nemzeti Sport Liverpooli tudósítója volt. Ezáltal több alkalommal személyesen is láthatta az Aston Villát.
No, hát az Aston Villát a tavaly idényben kétszer láttam a Liverpool ellen. Liverpoolban és Birminghamben teljesen eltérő arcát mutatta a Liverpool. És ezért egy kicsit nehéz lenne ebből a két meccsből kiindulva az Aston Villát mérlegre tenni, ezért inkább azt mondanám, hogy az az összkép, amit a birminghami csapat mutatott a tavalyi idényben, és főleg a tavaszi hajrában azt érdemes talán itt most górcső alá venni, mert mégiscsak annak valahogy a folytatására lehet számítani. Noha itt azért egy komoly pauza, egy komoly törést jelentett az, hogy egy baromi hosszú világbajnokságot rendeztek, ugye itt az előző idény, utána következő idény megkezdése előtt. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az Aston Villa a Premier League egyik üde színfoltja volt, több ok miatt is, de az egyik, hogy két meghatározó angol játékos emelni ki, Oli Watkins-t, illetve Morgan Rogers-t. Most azért is érdekes az ő szerepük, mert főleg az utóbbi Morgan Rogers-é, mert őt épp most a napokban vitte el a Chelsea. És ha így nézzük, akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag az egyik meghatározó, ha nem a legfontosabb játékosát veszítette el az Aston Villa, akit ilyen-olyan, amolyan módon lehet pótolni, de az eddigiek alapján én nem látom azt, hogy tökéletesen sikerült volna ez a pótlás, mert ugyan megszerezte a Villa Johan Manzambit, a VB-n befutó svájci támadót, aki egyébként sérülés miatt feltétlenül nem is játszik a PSG ellen, de ha játszhatna is, én élek a gyanúperrel, hogy egyelőre még nincs azon a szinten, mint amilyen ült hagyott maga után az angol játékos, a távozó angol játékos. Tehát ebből a szempontból én egy picit úgy érzem, hogy az Aston Villa a tavalyi idényhez képest egy árnyalatnyit meggyengült.
Ezzel együtt, hogyha a pozitívumokat keressük az Aston Villával kapcsolatban, akkor az a PSG-vel szemben mindenképpen előnynek tűnik, hogy a felkészülés már hamarabb elkezdhették.
Igen, és ez egy nagyon fontos tényező, mert a Paris Saint-Germain, és itt érdemes egy kicsit tágabb perspektívában vizsgálni a PSG játékosainak a leterheltségét, mert alapvetően, hogyha most csak az elmúlt két évet nézzük vissza, tehát, de ez három is igazából, mert a 23-24-es idénytől, ha elkezdjük, ugye akkor ott azt látjuk, hogy volt egy hosszú menetelés ott még BL elődöntővel, de egy EB-vel, majd egy győztes BL idénnyel 25-ben klub VB döntővel, majd egy újabb BL győzelemmel, illetve egy világbajnoksággal, ahol a játékosainak igen nagy hányada érintett volt a kieséses fázis, sőt a legkésőbbi stációkban is. Tehát itt teljesen érthető, hogy a Paris Saint-Germain gyakorlatilag, most már azt kell mondjam, hogy tendenciózusan elő szezon nélkül vág neki az idénynek, és akkor majd szép lassan itt az ősz folyamán veszi fel a ritmust, és ebből a szempontból ez az Aston Villa malmára hajthatja a vizet, mert a PSG két felkészülési meccset játszott, az elsőn a Mallorca ellen gyakorlatilag majdnem a B vagy a C csapattal állt ki, egy sima vereség lett a vége, a Manchester United ellen már érkeztek vissza, meghatározó játékosok nem tudott nyerni a csapat, de meccs ritmusa nincsen a PSG-nek, na nem, minthogyha az Aston Villa olyan hú de nagy ritmusban lenne, de azért ez egy lényeges lépés előny két ilyen szintű csapatnál.
Van némi kötődés a két együttes között, mégpedig játékos fronton Luka Digne az Aston Villából igazolt a Párizsba, illetve Unai Emery volt azért, ugye a mostani Aston Villa edző volt a párizsiaknak a mestere, tehát ez is egy érdekes dolog. Kicsit így kitekintve az Aston Villának a múltjára, azért ez a negyedik európai trófájuk is lehet, hogyha sikerül megnyerni, már pedig teszem fel így a kérdést, hogy ezek az előnyöknek a fényébe sikerülhet-e megnyerni az Aston Villának ezt a meccset?
Azt mondanám, hogy minden nehézség ellenére, és ez párizsi szemmel mondom, hogy nehézség ellenére, szerintem a PSG még így is egy árnyalatnyival esélyesebb, már csak azért is, mert ezek a játékosok olyan jól összehangoltan működtek itt az elmúlt két idényben, hogy most egy kis minimális pihenő és meg az elképesztő leterheltség mellett is abban a pillanatban, hogy összerakják őket, és már egy tétmérkőzésen kell helytállni, még akkor is, hogyha a ritmus nem feltétlenül ugyanaz lesz, mint amit mondjuk a tavasztól láthatunk majd a PSG-től. Úgy érzem, hogy erősebb, mint az Aston Villa, de azért én azt is vélelmezem látni, hogy az angol csapatban pedig van egy olyan plusz motiváció, ami egyértelműen a PSG-s motiváció fölé tornyosul, már pedig ugye azért, mert az Aston Villa azért nem az a trófea halmozó angol élcsapat, tehát itt azért jobban megbecsülik, ha úgy tetszik ezeket a nemzetközi kupákat, mert ugye előzőleg a Beckett, ma már ugye BL-nek hívjuk, de akkor még a bajnokcsapatok Európa kupáját nyerte meg 82-ben, és megjegyzem, akkor meg ezt az Európai Szuperkupát is a Barcelona ellen az Aston Villa, tehát itt azért kevesebb a trófea halmozás ennél a klubnál, most ezt is félve mondom ki óvatosan, de ezeket a kisebb jelentőséggel bíró trófeákat nagyobb elánnal hajtják meg az ilyen csapatok.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország akar állni a négy között!
De Magyarország legyen az olimpián!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Úszásban és atlétikában is remekelnek sportolóink az Európa-bajnokságon. A csoda reményében lép pályára a Debrecen a Konferencia Ligában. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
Nemzeti Sport Krónika.
A napokban zajlik a párizsi úszó Európa-bajnokság, amelynek ma délelőtti programjában több remek magyar eredmény is született. Mindenről beszámol helyszíni tudósítónk, Katona László.
Ismét eredményes délelőttön vannak túl a medencés úszók, köszöntöm a hallgatókat Párizsból. A napkezdéseként női 200 méteres gyorsúszásban Ugrai Panna a 19. helyen zárt összesítésben, de délután Pádár Nikolett folytathatja, 12. idővel elődöntős. A férfiak 100 pillangó számában az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szintén ötkarikás aranyérmes Kós Hubert, valamint Márton Rihárd harcolt a két helyért a legjobb 16 közék jutásért. Egy nemzetből ketten lehettek ott ugyanis a folytatásban. Milák futamgyőztesként második idővel középdöntős, Kós 8. idővel jutott tovább, Márton Rihárd 22. összesítésben. Mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. 400 vegyesen a hölgyeknél Jakül Vivien harmadik idővel döntős. A délelőtt zárásaként a női 400-as gyorsváltó versenyszámában a magyarok Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna összetételben ugrottak vízbe, de EB címvédő váltónk a negyedik idővel döntős. Este fél héttől Pádár Nikolett 200 gyorson elődöntőzik, majd 18 óra 40 perctől jön a férfi 200 méteres hátúszás döntője. A torony magas esélyes, az olimpiai bajnoki címvédő, még EB arannyal ebben a versenyszámban nem rendelkező Kós Hubert. 18.52-kor 100 gyorson Milák Kristóf és Németh Nándor is finalista. Milák és Kós fél nyolc után pár perccel már 100 pillén is vízbe csobban a középdöntőben, majd 20 óra után 800 gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf döntőzik, de a női 400-as gyorsváltóért is szoríthatunk a párizsi úszó Európa-bajnokságon.
Kós Hubert tehát ott lesz a középdöntőben 100 méter pillangón. Az olimpiai bajnok klasszis, ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, méghozzá a szám döntőjében. Erről is kérdezte a helyszínen az M4 Sport riportere, Korsós Kristóf.
Az volt itt a lényeg, hogy bemenjek, és délután készülünk ugye a 200 hátra.
Hogy próbálod meg délután beosztani az erőt, a 200 hát, az ugye már éremért megy.
Neki kell menni, ugyanúgy. Nyilván nem kell a második 50-en ennyire tekerni, de ha meg akarom dönteni a világcsúcsot, azért el kell indulni, úgyhogy reméljük, hogy marad még az utolsó 50-ben.
A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 400 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek. Ábrahám Minnával és Senánszky Petrával kiegészülve Pádár Nikolettet is megszólaltatta a 200 gyors előfutama után Korsós Kristóf.
A mai nap valamiért nagyon lassan indult, de próbáltam összekapni magam, amennyire lehetett. Most ez nem volt egy nagyon erős úszás. Láttam, hogy azért ők se erőltetik meg magukat, úgyhogy gondoltam, hogy leúszom közepesen, akkor bent leszek és bent vagyok, úgyhogy menjünk tovább délután.
A váltó kapcsán van már egy olyan tapasztalat innen, hogy akkor sikerült lényegesen javítani délután. Valami hasonlóra számítasz?
Természetesen próbálom ezeket a 200-akat felépíteni, amennyire tudom. De ebben még nagyon sok van, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz.
Női 400 méteres vegyes úszásban pedig Jakül Viviennek is sikerült a döntőbe jutás, méghozzá összesítésben a harmadik helyen. Jakül Vivien Korsós Kristófnak értékelt.
Igazából így nagyjából erre számítottam, erre az idővel azért így biztosan döntés leszek. Egész jól esett, egész könnyed úszásnak mondanám így a tegnapi 800 méter után, ha lehet ilyet mondani. Őszintén tényleg egy ilyen jó kis délelőtti négy vegyesnek mondanám ezt.
Ugye 14 úszó vállalta az indulás végül ebben a számban, ez jól érzékeltető, hogy ez mennyire nehéz?
Igen, azért a 400 vegyesre sose szokták így sokan leúszni. Csodálkoztam egyébként, hogy ennyien azért így nem álltak most oda, de hát talán ez az én kedvemre hajazott inkább.
Viszont az igazi nehézség ebben talán az, hogy egy napon belül kell kétszer leúszni. Hogy érzed, miben lehet még tartalék, vagy mennyi lehet még ebben?
Szerintem ebben még azért van, ebbe az időbe. Talán idén ez volt az, amit így legjobbat úsztam délelőtt 400 vegyeseken. Igazából így már hozzászoktam, hogy azért a 400 vegyest egy nap kétszer kell leúszni, azért itt a sok ifi EB után. Meglátjuk, hogy délután ez hogy fog sikerülni.
Az úszó Európa-bajnokság 18 óra 30 perckor kezdődő esti programját itt a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön is figyelemmel kísérhetik.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Takács Boglárka megnyerte előfutamát, és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. Pontosan arról, mi történt eddig, és mi várható még a mai napon az angliai kontinens viadalon. Helyszíni tudósítónk Regős László Pál számol be.
Takács tovább jutott, Kerekes kiesett, Gál Pál és a tíz próbázók megkezdték szereplésüket. Ez történt a Birminghami EB ma délelőtti programjában. Három magyar atléta volt érdekelt az Alexander stadionban délelőtt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, tíz próbában Gál Pál Zsombor, a női 200 méteres síkfutás selejtezőjében pedig Takács Boglárka. Elsőként a diszkoszvetők érkeztek meg a stadionba, ahol az A csoportban kapott helyet Kerekes Dóra. Az idei évben magyar bajnoki bronzérmes atlétának nem ez volt a legjobb versenye. 50 méter 50 centi, majd másodikra 54.02, végül egy érvénytelen kísérlet, a nyíregyházi diszkoszvető nem jutott tovább, összesítésben a 23. helyen zárta az EB-t. 100 méteren mindössze 1/100 másodperccel maradt le a döntőről Takács Boglárka, így érthető módon nagyon motiváltan érkezett a 200 méteres síkfutás előfutamaira. Mint később kiderült, ez a 22.84 a legjobb idő a teljes mezőnyben a selejtezőkben, egyedül az MTK sprintere futott 23 másodpercen belül. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy ebben a számban is voltak kiemeltek, akik csak az elődöntőben csatlakoznak a versenyhez. Takács Boglárka továbbjutás tudatában így nyilatkozott.
Idei negyedik futásodott ez 200-on, 22-84. Milyen volt ez a 200?
Jónak éreztem, vagy olyannak éreztem, amiatt megbeszéltünk előzetes, és amiatt terveztem, és amiatt szerettünk volna futni, úgyhogy ez is egy olyan szerintem elégedett vagyok most ezzel a futással. Meg annak különösen örülök, hogy én általában szembeszélve nem szoktam tudni alfutni, mert nem tudom, hogy az erőkérdése, vagy nem tudom tényleg, hogy mi múlik ez. Mi annyira sokat nem szoktunk szembeszélve futni, mert amikor valamelyik irányba fújja az edzés közös a szél, akkor általában háttérre futunk, hogy az is segítse a mozgást, meg mindent, úgyhogy kicsit ezért tartottam attól, hogy láttam, hogy tegnap is milyen szelek voltak, de ott meg már is ugyanilyen szeleket írtak. Belülről éreztem is, de ennek ellenére szerintem egészen az elején higgadtan tudtam magamra figyelve gyorsítani, és utána, amikor a kanyarba bele kellett lépni, akkor szerintem ott egy olyan plusz erő is előjött, amit talán 100 öntőre tartogattam volna. Nem tudom, szerintem nagyon jó volt. A vége pedig ott már kicsit ott a fókusz szétesett, nem azért, mert nem tudom, nem koncentrálok oda, hanem mert éreztem, hogy elő vagyok, és már tudtam, hogy időt kell futni, azért mégiscsak az esti futás lesz a legfontosabb, úgyhogy próbáltam azért már amennyire egy 200-an eltartakolni, okosan beosztva futni.
Ezzel azt gondolom benned volt, hogy futamgyőztesként szinte biztos, hogy megvan a továbbjutás. Az, hogy 23 másodpercen belül mentél, úgyhogy 3 hete futottál körülbelül összor 200-at, az mit jelent?
Nagyon eljött vagyok. Az időrömmel nagyon. Egyébként ez úgy engedett be a korunkba, hogy azt mondta, hogy azt hiszem 22-84, vagy 22-86, remélem 84, nem tudom, a top 12, tehát az kellett volna egyébként ahhoz, hogy kiemeltek, és ne kelljen ezt futnom, csak nyilván korábban teljesíteni. És azt mondta, hogy azt kéne futni, hogy jó pályát kapjak az esti futáshoz, mert azért az számít, hogy csak becsúszanok, és mondjuk kapok egy 1-es-2-est, vagy van sanszom beleszólni a döntőbe jutásba. Úgyhogy nagyon bízom enne, hogy szerintem ez egy biztató futás volt, de igazából már a hétfői délelőtti is, meg egyébként a délutáni rajtját leszámítva az is, a sebességem az megvan, azt szerintem mindenki látta, meg én is éreztem, úgyhogy ez egy szerendben van, amennyire tudok, estére lehigadok fejben is, és még jobban összeszedem magam is, dolgozom továbbra azon, hogy elfelejtsem a hétfőt. És meglátjuk, nem bízom benne, hogy az utat szerencsés
leszek. A magyar érdekeltség nélkül zajló számok közül a férfi 800 méter elődöntője hozta lázba leginkább a közönséget. Az ér Mark English ugyanis Európa-bajnoki rekordot repesztett 1:43,49 másodperces időeredménnyel. Meglepetésre a címvédő francia Gabriel Tual nem jutott döntőbe. Este pedig újabb izgalmak elé nézünk. Magyar idő szerint 9:50 rendezik a férfiak 400 méteres síkfutásának döntőjét a hetes pályán Molnár Attilával, a négyesen pedig Enyingi Patrikkal. Takács Boglárka a 200 méter elődöntőjében indul 8:59 előtt a 9-es pályáról. Balján a 100 méter aranyérmesével, a hazaiak egyik nagy kedvencével, Amy Hunttal. Gálpál Zsomborék magasugrással és 400 méterrel folytatják a 10 próbát, a 3-as ugrás selejtezőjében pedig Szenderfi Dániel lesz érdekelt.
A Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallották, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval, hiszen folytatódik a Hazafutás című műsor, 6 órától pedig élőben követhetik a Kőbenhavn Debrecen labdarúgó konferencialiga selejtező mérkőzést. Ezen kívül élőben jelentkezünk az atlétikai, valamint az úszó Európa-bajnokságról is. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók! Atlétika és úszás szerepel a következő percekben, hiszen javában zajlik mindkét sportágban az Európa-bajnokság. Katona László az úszás eseményeit, még Regős László Pál az atlétikáját foglalja össze. Már is következik az összeállítás.
Ismét eredményes délelőttön vannak túl a medencés úszók. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. A napkezdéseként női 200 méteres gyorsúszásban Ugrai Panna a 19. helyen zárt összesítésben, de délután Pádár Nikolett folytathatja, 12. idővel elődöntős. Pádár Nikolettel Korsós Kristóf beszélgetett.
A mai nap valamiért nagyon lassan indult, de próbáltam összekapni magam, amennyire lehetett. Most ez nem volt egy nagyon erős úszás. Láttam, hogy azért ők sárültetik meg magukat, úgyhogy gondoltam, hogy leúszom közepesen, akkor bent leszek és bent vagyok, úgyhogy menjünk tovább délután.
A váltó kapcsán van már egy olyan tapasztalat innen, hogy akkor sikerült lényegesen javítani délután. Valami hasonlóra számítasz?
Természetesen próbálom ezeket a 200-akat felépíteni, amennyire tudom. De ebben még nagyon sok van, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz.
A férfiak 100 pillangó számában az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szintén ötkarikás aranyérmes Kós Hubert, valamint Márton Richárd harcoltak két helyért a legjobb 16 közé jutásért. Egy nemzetből ketten lehettek ott ugyanis a folytatásban. Milák futamgyőztesként második idővel elődöntős, Kós Hubert 8. idővel jutott tovább, Márton Richárd 22. összesítésben. Mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. Kós Hubert gondolatai már máshol jártak úszása után.
Az volt itt a lényeg, hogy bemenjek, és délután készülünk ugye a 200 hátra. Hogy próbálod még délután beosztani az erőt, a 200 hát az ugye már éremért megy, neki kell menni ugyanúgy. Nyilván nem kell a második 50-en ennyire tekerni, de ha meg akarom dönteni a világcsúcsot, azért el kell indulni, úgyhogy reméljük, hogy marad még az utolsó 50-ben.
400 vegyesen a hölgyeknél Jakő Vivien a harmadik idővel döntős. A 17 éves sportoló nyilatkozata.
Igazából így nagyjából erre számítottam, erre az idővel azért így biztosan döntős leszek. Egész jól esett, egész könnyed úszásnak mondanám így a tegnapi 800 méter után, ha lehet ilyet mondani. Őszintén tényleg egy ilyen jó kis délelőtti négyvegyesnek mondanám ezt.
Ugye 14 úszó vállalta az indulást végül ebben a számban, ez jól érzékeltető, hogy ez mennyire nehéz?
Igen, azért a 400 vegyesre sose szokták így sokan leúszni. Csodálkoztam egyébként, hogy ennyien azért így nem álltak most oda, de hát talán ez az én kedvemre hajazott inkább.
Viszont az igazi nehézség ebben talán az, hogy egy napon belül kell kétszer leúszni. Hogy érzed, miben lehet még tartalék, vagy mennyi lehet még ebben?
Szerintem ebben még azért van, ebben az időben. Talán idén ez volt az, amit így legjobbat úsztam délelőtt a 400-vegyeseken. Igazából így már hozzászoktam, hogy azért a 400-vegyest egy nap kétszer kell leúszni, azért itt a sok ifi EB után. Meglátjuk, hogy délután ez hogy fog sikerülni.
A délelőtt zárásaként a női 400-as gyorsváltó versenyszámában a magyarok Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Seránszki Petra, Ugrai Panna összetételben ugrottak vízbe. EB címvédő váltónk a negyedik idővel döntős. A négyes tagjai nyilatkoznak. Először Pádár Nikolett.
Hát ez biztos, hogy még sok van ebbe. Azért 55-öt reméljük, hogy jobban fogok úszni délután, azért összerakom magamat, és azért tudtam, hogy azért nekem még van dolgom a délután, úgyhogy próbáltam minél picit könnyedében, de próbáltam gyorsan, de azért a középdöntő után könnyebb lesz.
Minna, ugye te voltál most a leggyorsabb a csapatból, a váltásokat mennyire sikerült mostanra begyakorolni jól?
Nagyon, viszont együtt voltunk edzőtáborban, azt többször begyakoroltuk, ott is ilyen 1-2 tizedes váltások voltak, nyilván ez egy 400-as váltóban nagyon kell. Úgyhogy jó volt a váltás, nagyon éreztem az erőt ma reggel, nem számítottam 53-ra, de szerintem jó lesz az délután is, úgyhogy örülök ennek.
Petra, téged most láthattunk itt először, ez neked milyen első úszás volt? Mennyi lehet még ebben majd ma?
Igen, nagyon furcsa volt itt a lelátóról, Szókrásról átugrani ide a Velencébe. Még ugye 2 napja érkeztem, és nagyon szurkoltam a 200 méteres váltónak a lányoknak, és tök jó volt most velük úszni, de azért elég íz voltam, hogy mi lesz most. Viszont jól sikerült, menjünk tovább, és remélem, hogy a döntőben még jobban tudom majd hozni.
Vannak 200-on történteket, mennyire tudtad félre rakni a váltóhoz, mennyire segít ebben?
Muszáj volt félre rakni, mert itt tényleg ilyenkor nem szabad sajnálkozni, mert itt van a 3 lány. Edzői nem csak magam mérés, a saját edzőm mérés úszott. Úgyhogy ezt félre kellett rakni, szerintem ez a 4-0, ez így nem rossz. Így egy 200 után összetudtam magam egész jól szerintem kapni, úgyhogy délutánra ennek még jobbnak kell lenni, tényleg. Utolsó úszásom lesz, mindent bele fogok adni.
Este 7:30-tól Pádár Nikolett 200 gyorsan elődöntőzik, majd 18:40-től jön a férfi 200 méteres hátúszás döntője. A toronymagas esélyes, az olimpiai bajnoki címvédő, még EB arannyal ebben a versenyszámban nem rendelkező Kós Hubert. 18:52-kor 100 gyorsan Milák Kristóf és Németh Nándor is finalista. Milák és Kós 7:30 után pár perccel már 100 pillén is vízbe csobban a középdöntőben. Majd 20 óra után 800 gyorsan Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf döntőzik. Sárkány tegnap országos csúccsal jutott be a fináléba. Őt hallják.
Láttam, hogy jó iramot diktálunk, és így gondoltam, hogy ilyen 45 környékén fogunk úszni, de aztán mondjam, hogy megyek tovább a Némettel, mert azért tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal úszó, és úgy voltam, hogy szerintem megéri azt, hogyha vele elúszok. Tudtam, hogy itt az ír srác most nem feltétlenül fogja annyira nyomni, vagy nem feltétlenül olyan formában, és ezért nem bele kell számolnom. Nagyon kíváncsian vártam ezt az előfutamot, mert nem tudtam, hogy mire számít, csak most így a felkészülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Isten, nem volt a probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fúra kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel, nyilván azért savasodtam a végére, de szerintem egy jó úszás volt, és ebből egy jó döntő lehet.
Szavaidból azt veszem ki, hogy ebben még van, akkor tudsz faragni az időből is akár délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a test jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül. Úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátráltató tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
A váll problémát, azt magyarázza, hogy mit jelent valójában, melyik vállad, mit érzel, amikor éppen úszol, vagy mit nem érzel?
Tulajdonképpen mind a két vállamnál van egy, ez a TOS szindróma, ez neki ki googlozhatja, hogyha akarja. Ez egy mellkas kimeneti szindróma, és tulajdonképpen nem érzem az erőt a karomban. A jobb vállamnál főként, amikor balra veszem a levegőt, vagy jobbra veszem, még akkor is hátul elkezd egy erős fájdalom, egy zsibbadó fájdalom történni, amikor fenntartom a karomat, tehát a húzás pillanatában. Úgyhogy nem egy kellemes érzés, de nyilván próbálok, amit megtehetek ezen az Európa-bajnokságon, hogy ezt kiküszöböljem. Nagyon sok gyógytornát végeztem az elmúlt időszakban, most is a verseny előtt, úgyhogy próbálom ezzel valahogy úgymond kárpótolni a vállamat.
Úgy tűnik, hogy gyors a medence. Az eredményen azt mutatja, hogy igen?
Hát nekem tetszik. Én az első beugráskor itt ebben a medencében nekem nagyon tetszett, azóta egy kicsit így, de most így, hogy leúztam ezt a számot, simának tűnik a medence. Vízzel talán néha azért a fordulók után elég hullámos tud lenni, de utána viszont tökre úgymond ilyen smooth úszás lehet benne végezni, és ez tökre tetszik, úgyhogy szerintem gyors ezek alapján.
A nap zárásaként a női 400-as gyorsváltóért is szoríthatunk a párizsi úszó Európa-bajnokságon.
Takács továbbjutott, Kerekes kiesett, Gálpál és a 10 próbázók megkezdték szereplésüket. Ez történt a Birminghami EB ma délelőtti programjában. Három magyar atléta volt érdekelt az Alexander stadionban ma délelőtt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, 10 próbában Gálpál Zsombor, a női 200 méteres síkfutás selejtezőjében pedig Takács Boglárka. Elsőként a diszkoszvetők érkeztek meg a stadionba, ahol az A csoportban kapott helyet Kerekes Dóra. Az idei évben magyar bajnoki bronzérmes atlétának nem ez volt a legjobb versenye. 50 méter 50 centi, majd másodikra 54.02, végül egy érvénytelen kísérlet. A nyíregyházi diszkoszvető nem jutott tovább, összesítésben a 23. helyen zárta az EB-t. Kerekes Dóra a selejtező után Péter Ágostonnak értékelt.
Tulajdonképpen három teljesen eltérő végkimenetelő kísérletet láthattunk tőled ma. 54.02 a vége. Hogy értékelsz?
Nyilván nem vagyok elégedett ezzel az eredménnyel. Igazából az egész szezonom ilyen hullámvölgyes volt. Bíztam benne, hogy az EB-re sikerül összeraknom magam. Nyilván többet vártam.
Az egész szezonra nézve, mik lehetnek azok a tanulságok, amivel ez stabilabbá válhat?
Nem volt könnyű szezonom, sok minden változott. Igazából fejbe kell jobban összerakni magam szerintem.
100 méterre mindössze 1/100 másodperccel maradt le a döntőről Takács Boglárka, így érthető módon nagyon motiváltan érkezett a 200 méteres síkfutás előfutamaira. Idézzük fel ezt a futását. Takács Boglárkát mutatták be az imént, aki ugye 100 méteren egyetlen 1/100 maradt le a fináléről, most pedig a 200 méteres síkfutás selejtezőjében áll rajthoz. Nagyon bízunk benne, hogy most több sikerélménye, nagyobb sikerélménye lesz, és akár a döntőbe jutás is összejön, bár idén eddig nem volt sok versenye 200 méteren, mindössze a negyedik futása lesz idén ezen a távon. Nagyjából három hete teljesítette először a 200 méteres, a félkörös távot Takács Bogi. Ami a futamát illeti, az egyik fő esélyese ennek a mezőnynek, a hatos pályán induló Takács Boglárka. Figyelni kell azonban a többiekre is természetesen. A négyesen ott van például az olasz Vittoria Fontana, aki idén közel került már a 23 másodperchez, de meg a 9-esen az ír Loren Roy, aki futott már 23 másodpercen belül is. Takács Boginak 23.02 egyébként a legjobbja ebben a szezonban, az egyéni csúcsa pedig 22.65. A 12 legjobb idő jut tovább a három előfutamból, úgyhogy az első helyek egyikén kéne végeznie Takács Boginak itt 200 méteren is, és ebben a pillanatban el is rajtolnak, nem kapja el rosszul Takács Bogi a rajtot, és rögtön ráfut a mellette haladó Norvég Amundsenre, akit már ott is hagy, és már a 8-ason Emanuel Idut próbálja befogni. Takács Bogi fordul elsőként a célegyenesre, és nagyon magabiztosan jön, és ő innen már csak gyorsulni fog, azt hiszem van még 40 méter. Takács Bogi nagyon magabiztosan vezet, és meg is fogja nyerni, ebben a pillanatban meg is nyeri a futamot. 22.84 ez a tájékoztató időeredmény Takács Boglárkának. Idei legjobbja természetesen Boginak először idén 23 másodpercen belül. 22.84-jel tehát Takács Boglárka futamgyőztes, és minden bizonnyal elődöntős. Mint később kiderült, ez a 22.84 a legjobb idő a teljes mezőnyben, a selejtezőkben. Egyedül az MTK sprintere futott 23 másodpercen belül. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy ebben a számban is voltak, akik csak az elődöntőben csatlakoznak a versenyhez. Takács Boglárka a továbbjutás tudatában így nyilatkozott. Idei negyedik futásodott ez 200-on, 22.84. Milyen volt ez a 200?
Jónak éreztem, vagy olyannak éreztem, amiatt megbeszéltünk előzetesen, és amiatt terveztem, és amiatt szerettünk volna futni, úgyhogy ez is segíten szerintem elégedett vagyok most ezzel a futással. Meg annak különösen örülök, hogy én általában szembeszélve nem szoktam tudni alfutni, mert nem tudom, hogy ez erőkérdése, vagy nem tudom tényleg, hogy mi múlik ez. Mi annyira sokat, hogy nem szoktunk szembeszélve futni, mert amikor valamelyik irányba fújja az edzés közös a szél, akkor általában háttérre futunk, hogy az is segítse a mozgást, meg mindent, úgyhogy és kicsit ezért tartottam attól, hogy láttam, hogy tegnap is milyen szálak voltak délután, meg már is ugyanilyen szálakat írtak. Belülről éreztem is, de ennek ellenére szerintem egészen az elején higgadtan tudtam magamra figyelve gyorsítani, és utána, amikor a kanyarba bele kellett lépni, akkor szerintem ott egy olyan plusz erő is előjött, amit talán 100 döntőre tartogattam volna. Nem tudom, szerintem nagyon jó volt. A vége pedig ott már kicsit ott a fókusz szétesett, nem azért, mert nem tudom, nem koncentrálok oda, hanem mert éreztem, hogy elő vagyok, és már tudom, időt kell futni, azért mégiscsak az esti futás lesz a legfontosabb, úgyhogy próbáltam azért már mennyire egy kicsit eltartakolni, okosan beosztva futni.
Ezzel azt gondolom benned volt, hogy futamgyőztesként szinte biztos, hogy megvan a továbbjutás. Az, hogy 23 másodpercen belül mentél, úgyhogy 3 hete futottál körülbelül összör 200-at, az mit jelent?
Nagyon eljött vagyok. Az időmél nagyon. Egyébként ez úgy engedett be a korunkba, hogy azt mondta, hogy azt hiszem 22-84, vagy 22-86, remélem 84, nem tudom, a top 12. Tehát az kellett volna egyébként ahhoz, hogy kiemelték, és ne kelljen ezt futnom, csak nyilván korábban teljesíteni. És azt mondta, hogy azt kéne futni, hogy jó pályát kapjak az esti futáshoz, mert azért azt számít, hogy csak becsúszanok, és mondjuk kapok egy 1-es-2-est, vagy van sanszom beleszólni a döntőbe jutásba. Úgyhogy nagyon bízom enne, hogy szerintem ez egy biztató futás volt, de igazából már a hétfői délelőtti is, meg egyébként a délutáni rajtját leszámítva az is, a sebességem az megvan, azt szerintem mindenki látta, meg én is éreztem, úgyhogy ez egy szerintem van, amennyire tudok estére lehigadó fejben is, és még jobban összeszedem magam, és dolgozom továbbra azon, hogy elfelejtsem a hétfőt, és meglátjuk, nem bízom enne, hogy az utat szerencsés teszek.
Reggel a 10 próbázók is elkezdték kétnapos versenyüket. A mai délelőttön a 100 méter, a távolugrás és a súlylökés volt terítéken Gál Pál Zsomboréknak. A honvéd atlétája idén először átlépte a 8000 pontos határt. Egy ilyen eredménnyel a mezőny első felében végezhetne itt az EB-n. 3 szám után viszont mindössze a 21. helyen áll. 100 méteren 10,96 század másodperces eredményt ért el, távolugrásban 6 méter 46 centit, súlylökésben pedig 14 méter 56 centimétert. Ez összesen 2321 pontot jelent. Gál Pál Zsombort hallják.
2321 ponttal állsz 3 próba után. Vegyük át mindhármat röviden. 10.96, ha jól emlékszem a 100 méteren. Ez milyen volt ez a kezdés?
Amúgy nem rossz, igazából nem számítottam arra, hogy feltétlenül itt egyéni csúcs lesz, ugyanis szembeszelünk volt. Azt éreztem amúgy, hogy egy nagyon jó futás volt, hogy nagyon jól kijöttem a rajtból, nagyon jól elértem a végsebességet, de mégse lett olyan, amit gondoltam, hogy benne van.
Időben gondolod ezt, ugye szerintem a többiekhez képest, vagy magadhoz képest?
Hát magamhoz képest gondolom azt, hogy lehet volna ebbe több, de egyébként a többiekhez képest is, tehát láttam a svájci srác, azért be tudott menni 10 hét alá, és elég hasonló az egyéni csúcsunk, úgyhogy neki ez most jobban kijött.
Távolugrásban aztán 646 centi lett a legjobb eredményed, ez milyen volt?
Nekem a távolugrás az egy ilyen kicsit mumus szám, igazából örültem neki, meg egy érzésre annak is örültem, hogy 3 érvényeset ugrottam, és igazából nekem azt mondom, hogy nem vagyok vele elégedett nyilván, mert szeretném mindig az ember javítani és jobb lenni, de egyébként nem volt rossz.
Aztán súlylökésben egy gyengébb kezdés után szépen felépítetted, és egyre jobb eredményeket értél el. Itt mi volt a gond az elején, és meg kell szokni a dobókört?
Nem, nagyon meg akartam lökni az elsőt, és ezért nem voltak helyén a mozdulatok. Igazából nekem a súlylökés pont, hogy az erősebb számaim közé tartozik. Sajnos ezt nem tudtam megmutatni. Általában a távolugrás után mindig a súlylökéssel visszajövök, nem is kicsit. Volt már 10 helyet is akár, hát ez most sem sikerült.
Összességében milyen volt ez az első délelőtt, és hogy várod a délután?
Az atmoszféra, a hangulat a stadionban nagyon jó volt, teljesítményem kell, még 7 lehetőség van egyéni csúcsra, úgyhogy...
Reméljük, hogy 7 egyéni csúcs lesz.
Köszönöm. Igen, hajra. Mi lenne, ha 7 lenne?
A magyar érdekeltség nélkül zajló számok közül a férfi 800 méter elődöntője hozta lázba leginkább a közönséget. Az ír Mark English ugyanis Európa-bajnoki rekordot repesztett 1 perc 43,49 század másodperces időeredménnyel. Meglepetésre a címvédő francia Gabriel Tual nem jutott döntőbe. Este pedig újabb izgalmak elé nézünk. Magyar idő szerint 9 óra 50 perckor rendezik a férfiak 400 méteres síkfutásának döntőjét, a hetes pályán Molnár Attilával, a négyesen pedig Enyingi Patrikkal. Takács Boglárka a 200 méter elődöntőjében indul 3 perccel fél 9 előtt. A 9-es pályáról Baján a 100 méter aranyérmesével, a hazaiak egyik nagy kedvencével, Amy Hunttal. Gál Pál Zsomborék magasugrással és 400 méterrel folytatják a 10 próbát. A 3-asugrás selejtezőiben pedig Szenderfi Dániel lesz érdekelt. Ezen kívül döntőt rendeznek 110 gáton és női kalapácsvetésben is.
Kedves hallgatók, ennyi fért a hazafutás mai műsorába. A szerkesztő Szilágyi Dóra volt, a hangmérnök Antal Richárd, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Jó Andrással.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Did before. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.